Rendőrség fenyege.
Engedelmével egy kicsit később.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevében gyűjjön!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázs az üzenetet?
A szentjes kapitánya.
Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 7 perccel a szerkesztő Herceg Tibor nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, 0630 9666. És már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Az emberek többsége szeretne hosszú életet élni. De nem mindegy, hogy milyen minőségben telnek ezek az évek. Mit tehetünk azért, hogy megőrizzük az egészségünket?
Úgy változtatunk életmódot, hogy az élet hosszig életvégig tartó, könnyen követhető életmódprogram lesz, és olyan szokásokat fogunk beépíteni a mindennapi életbe, amik folyamatosan akárhány éves korunkban, tehát halálunkig követhető.
Önök mit tesznek az egészséges hosszú életért? Megtörtént már, hogy valami miatt gyökeresen változtattak az életmódjukon? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. Évente több ezer ember kerül kórházba szívroham miatt. Az átélt infarktus pedig sokak számára egy új élet kezdete is lehet.
Ha valaki már járt az életperemén, szerintem rájön arra, hogy amit esetleg fontosnak tartott, egyáltalán nem az sorrendet helyezett az életében, azt teljesen fel kell borítani, és másként kell gondolkodnia. Sokkal hálásabb az ember, hogyha rájön arra, hogy egy csettintésre vége lehet az egésznek.
Milyen szerepe van a mozgásnak, a táplálkozásnak az infarktus megelőzésében? Erről is kérdezzük majd a szakértőket 9:30 után, és kérdezhetnek majd önök is, SMS számunk még egyszer, 0630 9666. Önöket foglalkoztatja, hogy mennyire tudják a korral megőrizni az önállóságukat, mozgásképességüket, szellemi frissességüket? Mit tesznek ennek érdekében? A kortalanság nem azt jelenti, hogy nem öregszünk meg, hanem azt, hogy a biológiai állapotunk akár jobb a naptári korunknál. Egyre több kutatás igazolja, hogy a rendszeres mozgás, a megfelelő táplálkozás, az alvás, stresszkezelés és a közösségi kapcsolatok jelentősen befolyásolják az életminőségünket. De vajon mennyire vehetjük tényleg a saját kezünkbe az irányítást? Herceg Tibor Nátházi Máriát kérdezte.
Egy életmódváltásról fogunk beszélgetni, mindjárt megbeszéljük majd a részleteket is, de mi volt a kiinduló pont? Miért gondolta, hogy szüksége van rá?
Az, ami megfogott, hogy úgy változtatunk életmódot, hogy az élet hosszig életvégig tartó, könnyen követhető életmódprogram lesz, és olyan szokásokat fogunk beépíteni a mindennapi életbe, amik folyamatosan akárhány éves korunkban, tehát halálunkig követhető.
Miért gondolta, hogy önnek erre szüksége van? Most megbocsásson, nem árulok el vele titkot, de látszik sportos, fiatalos. Gyanítom, hogy nem az ellenkezőjéből indult.
Amikor elkezdtem ezt a programot, akkor csak maga a kíváncsiság az, ami vezérelt, mert érdekelnek ezek a típusú programok. Akkor még az életmódom az úgy zajlott, ez 2022-ben volt, szerettem volna kicsit izmot építeni, és szerettem volna egy kicsit testzsírt csökkenteni. Nekem akkor még az étkezésem az úgy történt, hogy valójában naponta egyszer ettem, ez azt jelentett, hogy reggeltől estig folyamatosan eszegettem. Ahogy kinyitottam a szemem, onnantól fogva addig, amíg el nem mentem aludni, mindig valamit rágcsáltam. El se tudtam volna képzelni, hogy ezt máshogy is lehet, tehát nyilván nem brokkolit rágcsáltam, hanem cukorkát, csokoládét, volt, hogy napokon keresztül kekszen éltem. A mozgás akkor is része volt az életemnek, viszont úgy gondoltam, hogy attól leszek fit és egészséges, hogyha szinte minden nap maratonokat futok. És valamennyire nyilván működött, hiszen jól éreztem magam a bőrömben, viszont sokkal fiatalabb voltam. Amikor a Péter programját elkezdtem, akkor a Péter azzal kezdte, hogy mindenkinek legyen egy miértje, hogy miért szeretné ezt a programot elvégezni. Akkor én nekem még csak annyi volt a célom, hogy szeretnék egy szebb formát, szeretnék magasabb bázisomzat százalékot, és szeretnék alacsonyabb testzsír százalékot. És amikor haladtunk ezzel a programmal, akkor viszont rájöttem arra, hogy valójában mit szeretnék én ezzel a programmal elérni. Mert az egy dolog, hogy milyen az ember külsőleg, hogy néz ki, viszont már akkor is bőven 50 fölött voltam, azt tűztem ki célnak, hogy hoppá, hát azért én szeretnék egészségesen megöregedni, szeretném az unokáimat fölvinni a 10. emeletre, nem szeretnék mások segítségére szorulni, hogyha hazaviszem a cuccomat bevásárolva, tehát szeretnék egy másoktól független életet élni.
És hogy változott tulajdonképpen az életmódjam? Azt látom, hogy jól érzi magát, de miként változott meg például az étkezés, vagy akár a sport?
Az életmódomat teljesen megváltoztattam, az étkezéseim száma attól függően, hogy mennyit sportolok, napi 2, illetőleg 3, és az ételnek az összetételére. Most már figyelek arra, hogy legyen benne elegendő mennyiségű fehérje, jó minőségű szénhidrát, illetőleg mellette saláta. Én nem mondom, hogy nem nassolok, viszont arra figyelek, hogy most már ne a nassolás legyen az, ami kivált egy étkezést, hanem az étkezés után, és nem minden áron. Most már előnyben részesítem azokat az édességeket, amik minimális cukrot tartalmaznak, illetőleg mondjuk például egy kocka étcsokoládé. De ez sem rendszeres, csak amikor éppen úgy érzem, hogy jól esik. A mozgás is része maradt az életemnek, viszont az erőedzésre próbálok fókuszálni, tehát azért heti 3-4-5 alkalommal egy-egy órányi erőedzést végzek, ez vagy teljes testsúlyos edzés, vagy kettlebell-lel végzett edzés, vagy gumiszalaggal végzett edzés, attól függ, hogy mire van lehetőségem. Ebben a csoportban, amiben kezdtem, és amiben azóta is folyamatosan benne vagyok, sikerült olyan támogató közeget, illetve barátokat találni, akik ugyanazokat az elveket követik, amiket én, és ebben maximálisan támogatnak. A családom mindig is támogató volt, és most már, amikor eljönnek hozzánk vendégségbe, akkor ugyanazokat az ételeket eszik, amiket én, és nagyon meg vannak vele elégedve, mert hogy finom, és utána nem érzik egy óra múlva azt, hogy éhesek. És még plusz egy nagy szerencsém van, hogy az a konditerem, ahova én járok, ott rám talált egy olyan edző, aki szintén a kortalanul elvek alapján működik, és rendszeresen járok hozzá edzésekre, és így nagyon látványos a munkának az eredménye.
Nátházi Máriát, akinek sikerült valóban gyökeresen változtatni, Herceg Tibor kérdezte az iménti percekben, de írják meg nekünk önök is, hogy önök például ugyanolyan mozgékonyak, mint 10 évvel ezelőtt. Jó erőben vannak? Mit tesznek ezért? 0630 9666 az SMS számunk, és írja is egy hallgató, hogy nekem cukorbetegként mozognom kell. A tért problémáim miatt biciklizem, így 66 évesen minden reggel bringára pattanok, és 15 kilométert tekerek. Régebben csak ültem az irodában, de így megváltozott az életem. Aztán érkezett egy másik tapasztalat is Gábortól, ami számomra nem teljesen világos, de talán Gábor ír nekünk újabb üzenetet is. Azt írja, hogy mindig, mikor azt mondják, életmódváltoztatás, erre nekem semmi esélyem, semmit nem tudok tenni, semmit nem tudok változtatni, inkább beledöglök, belepusztulok. Gábor, ez a saját tapasztalata, vagy inkább ezt hallja másoktól, mondja el nekünk, mi pedig megpróbálunk mindjárt tanácsokat adni azoknak, akik azt gondolják, hogy lehetetlen, hogy életmódot változtassanak, mert hogy itt van velünk a stúdióban Lakatos Péter, életmód tanácsadó, a Kortalanul kihívás program megalkotója. Jó napot kívánok!
Jó napot kíván.
Ugye Nátházi Mária hivatkozott már önre, és megmondom őszintén, én teljesen azonosulni tudtam Mária tapasztalataival, aki azt mondta, hogy naponta egyszer evett, mert hogy gyakorlatilag elkezdte reggel, és aztán folyamatosan csak rágcsált valamit, de ő neki sikerült a mozgásformán is változtatni, és egy nagyon fontos kérdést feltett már Herceg Tibor a beszélgetésben, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg ezt a lépést megtegye? Tehát, hogy akaraterőben mi kell ahhoz, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak meg nem sikerül valóban változtatni. Én reggel mindig úgy gondolom, hogy ma életmódot változtatok, de aztán estére ez elmúlik.
Az akaraterő az egyik legnagyobb mítosz. Tehát ez a valakinek van, valakinek nincs, nem tart ki. Tehát, hogyha csak az akaraterőnkre hagyatkozunk, ugye az akaraterő azt jelenteni, hogy ott az adott pillanatban, amikor döntenem kell egy nem annyira jó és egy jobb változat között, akkor vajon meg tudom-e tenni ott és akkor? És ez az a probléma, ez kimerül. Tehát van egy olyan, hogy döntési fáradtság, napközben egyre fáradtabbak vagyunk, egyre csökken a döntéseink minősége. Tehát ha én pusztán az akaraterőmre hagyatkozom abban, hogy majd elmegyek edzeni, vagy azt teszem meg, vagy azt nem eszem meg, amit nem kellene, akkor el fogok bukni. Itt sokkal fontosabb kifejezés lenne a következetesség, tehát egy cél érdekében megváltoztatni úgy a környezetet, hogy a lehető legritkábban kell ilyen akaraterőt használnom.
Tehát a cél, ez a kulcsszó, először a célt kell megtalálni, amiért én másképp fogok gondolkodni.
Ez így van.
Ez mi lehet ez a cél? Tehát mondjuk 50-60-70 évesen milyen célokat szoktak találni azok, akiknél ön sikereket ér el?
Hát mondjuk a Mária az egy nagyon jó példa volt erre, hogy el is hangzott, tehát ő ugye az unokáival kapcsolatban határozta meg a célját, hogy szeretne egyrészt majd velük játszani, őket cipelni a lépcsőkön, másrészt pedig mondjuk majd idősebb korban nem függeni másoktól. Ezek remek célok. Itt az legfontosabb.
Csak ezt meg tudom fogalmazni? Mondjuk 51 néhány évesen, hogy bizony 78 évesen szeretnék tudni egyedül elmenni, hát nem tudom, lesz akkor még posta, de például postára.
Egy picit azért nehéz, mert az emberek többsége nem tudja, hogy mennyire van rosszul, amíg egy picit nem lesz jobban. Tehát a célok változnak, mert amikor az elején elkezdik ezt csinálni, hiszen valamilyen probléma őket bántja, nem tudok lefogyni, nem tudok, egyáltalán az életmódváltásom egy kacsvasz, nincsen hiteles információm. És akkor innentől kezdve, amikor megkapja az első impulzusokat, és azt érzi, hogy jé, több energiám van, jé, már nem okoz annyi problémát az, hogy sétáljak egy nagyot, na akkor hirtelen a célok távolabbra kerülnek. Tehát úgy értem távolabbra, hogy még nagyobb célok érkeznek, még izgalmasabb kihívások.
Tehát nem csak arról van szó, hogy fel tudjak menni a lépcsőn például, hanem hogy ezt észre se vegyem, és mondjuk tudjak gyalogolni akár 25-30 kilométert is egy hétvégén.
Igen, mert a többség úgy fogalmazza meg, hogy akkor nekem majd edzenem kell. De valójában itt arról beszélünk, hogy egy alapaktivitási szintet kell elérnünk. Tehát az ember, ezt mondom erőedzőként, de nem arra van kitalálva az ember, hogy edzőtermekben edzen. Az egy szükségmegoldás, tök jó megoldás, mert az erőedzők ezt nagyon jól csinálják. De nem a valós megoldás, hiszen az őseink nem jártak el edzőtermekbe gépeken edzeni, hanem a napi aktivitási szintjük volt olyan magas, hogy fittek maradtak.
Hogyha őre nézek, akkor látom, hogy nagyon jól karban van tartva, vagy ha tippelnem kéne az életkorát illetően, akkor is zavarba jönnék valószínűleg. De amikor kortalanságról beszélünk, akkor tulajdonképpen mit célzunk meg? Tehát, hogy én úgy akarok élni 70 évesen, mint 50 évesen, vagy most szeretnék olyan fit lenni, mint 30 évesen, mert ugye mégiscsak a mai időkben mindenki küzd a kor ellen, tehát különböző orvosi beavatkozásnak vetik alá magukat emberek azért, hogy az arcuk nem tudom, fiatalabbnak látszódjon, vagy akár a derekuk olyan karcsú maradjon, mint amilyen volt 20 éves korukban. De mit jelent az a kortalanság, amit tényleg érdemes megcélozni? Lehet-e egyáltalán 50 vagy 70 évesen úgy élni, mint 50 évesen, 50 évesen, mint 30 évesen?
Van egy életkor, ugye van egy élethossz, amit mondhatunk, hogy születéskor várható átlagos élettartam. És aztán van egy olyan, hogy egészség élettartam. És nekünk az lenne a legfontosabb, az a kettő a lehető leginkább szinkronban lenne egymással. Tehát, hogyha élek mondjuk 80 éves koromig, akkor lehetőleg 80 éves koromig az adott kornak megfelelő legmagasabb egészséggel is rendelkezzek, amihez nyilván kapcsolódik egyfajta teljesítmény is, tehát fel tudok menni a lépcsőn, 80 évesen ez mekkora nagy dolog, és akkor mondjuk még úgy is érzem magam a bőrömben, hogy így tetszem is magamnak. Tehát ez a három olyan terület, ami szerintem a legfontosabb, hogy az ember így ezen a területen körbenézzen. Nyilván az emberek többsége, ugye ezzel kezdte, hogy jellemzően az arc, meg a derék, tehát az inkább az esztétikáról
szól. Hát mert ez diktálja, nem? Tehát mindenütt ez jön szembe egyébként a különböző internetes felületeken, valamikor az óriás plakátokon, hogy ne látszódjon rajtad, hogy öregedtél egy percet is, nem? Tehát a fiatalságot dicsőítjük.
Nyilván.
Most az, hogy belül mi történik, vagy a bölcsességről sajnos a mai korban keveset beszélünk, pedig az például a kornak egy nagyon nagy erénye, vagy hozadéka, hogy azért belül talán mégiscsak gyarapodunk. De amikor azt mondja, hogy 80 évesen például még azt az egészségszintet elérjük, akkor sokan arra hivatkoznak, hogy na jó, ez genetika. Tehát, hogy ugyanezzel a betegséggel küzdött a nagyapám is ennyi idősebb.
Igen, lehet, hogy azért, mert ugyanazt csinálta, és ugyanazt tette. Mit lehet tudni? Ugyanis a kutatások ma azt mondják, hogy a krónikus betegségeinek a többsége, annak kb. 80%-a nem genetikai. Tehát marad a 15-20%, ami valóban genetikai, és ezért jó tudni azt, hogy a családban mire van hajlam. Ugye ezt szoktuk is mondani, régebben mondtuk, hát hajlam van rá. Tehát, hogy valamilyen betegsége volt. De a hajlam az nem azt jelenti, hogy megtörténik. Tehát, hogyha, és itt jön elő a környezet, ami lehet az étkezési környezet, lehet egyébként a mozgás környezet, ugye mozgásszegény életmód, lehet egyébként a körülöttem lévő embereknek a segítő szándéka, vagy ellenségessége, az is tud elég toxikus lenni. Tehát mehetünk abba az irányba, ahol azt látjuk, hogy ezek az attribútumok, azok mennyire hatnak az egészségünkre, mennyire tesznek bele minket olyan helyzetbe, hogy azok a gének, amelyek egyébként ott csendben lennének, köszönik szépen, el vannak, azok egyszer csak azt mondják, hogy akkor én most előre lépnék, és akkor hát elkezdeném ezt a hajlamot előtérbe hozni, és megjelenik a valós betegség. Ennek nem kell megjelennie.
De akkor érdemes erre koncentrálni? Tehát, hogyha valakinél például szív- és érrendszeri betegségek voltak, amelyről fogunk beszélni, vagy például ízületi problémák, vagy elhízásra való hajlam, akkor ezeket kell fókuszba helyezni, hogy na, én ezt nem szeretném.
Igen, tehát még egyszer, amikor azt mondom, hogy mondjuk valaki a családban el volt hízva, vagy kettes diabétesze volt, az nem egy ítélet. Az azt jelenti, hogy ezt én hordozom magamban, de ez ellen tudok tenni. Sőt, kell is tennem, hát hiszen ott lehet bennem ez a gén, ami gyakorlatilag, hogyha olyan hatás éri őt, akkor ja, úgy nevezik, hogy kifejeződik. De ez az én döntésem, hogy ezt én hagyom-e, hogy megtörténjen.
Hogy olvasok fel önnek is néhány hallgatói tapasztalatot, mert folyamatosan érkeznek az üzenetek a hallgatóktól. 0639666 az SMS számunk. Azt írja egy hallgató 30-as mobilról, hogy annyira szeretek enni, hogy hiába tervezem, hogy mit vacsorázzak. Ja, már ebédkor azt tervezem, hogy mit vacsorázzak, csak akkor nem gondolok evésre, ha éppen eszem. Így akaraterővel normalizáltam az evések számát, mennyiségét, és sokat kertészkedem. Aztán azt írja egy hallgató, hogy 56 éves koromban hagytam abba az edzősködést. Azóta elkezdtem hízni, így nehezebb a mozgás, és valóban ez milyen érdekes összefüggés, hogy minél kevesebbet mozgunk, annál nehezebb egyébként újra
elkezdeni. Minél kevesebbet hegedülünk, annál szabak leszünk a hegedülésben is.
Igen, tehát valahol erről tettünk kell, aztán, hogy milyen mozgást érdemes, arról is mindjárt beszélünk. Egy hallgató pedig azt írja, hogy 45 évesen 114 kilósan cseréltem le az alkoholt és a cigarettát sportra, 50 évesen 73 kilósan futó és kerékpárversenyeken indultam. Sajnos az akkori munkahelyem megszűnt, a jelenlegi munkámban pedig olyan mértékben kimerülök, hogy egyre kevesebbet tudok edzeni, és ezt az egészségem bánja, jelenleg szívműtétre várok. Na de jövőre nyugdíjas leszek, és újra többet tudok majd mozogni. Nagyon tipikusak szerintem ezek a tapasztalatok és üzenetek. Egyrészt azt, hogy valóban hát szerencsénk van, hogy mindig van mit enni a mai korban, tehát nagyon sokan evés függők, de az is tipikus, azt hiszem, hogy például itt említi a hallgató az alkoholt, a cigarettát, hogy sokan hát ezekhez nyúlnak, hogyha fáradtságot, kimerültséget éreznek. Nem tudom, hogy ön milyen tipikus problémákkal jelentkezik, és vannak-e aztán kortalan gyógyír tapasztalatok, amelyek mindenkinél beválnak?
A helyzet az, hogy ha valóban hosszú ideig és egészségben akarunk élni, akkor azért volt egy amerikai kutatás, ahol megnézték, melyik az a 8 rossz szokás, amit hogyha elhagyunk, akkor tovább élünk átlagosan 24 évvel. Tehát, hogy nagyon sokkal. És ebben egyébként talán senkit nem lep meg, hogy az első helyen volt, hogy ne dohányozz, ne fogyassz túl sok alkoholt, kösd be magad az autóban. Szóval, mintha nagymama írta volna össze nagyjából ezt a listát. És nagyon sokszor itt ez a kezdet. Tehát kezdjük onnan, hogy azokat a hatásokat, amelyek egyértelműen rosszabb egészségi állapotot hoznak létre bennünk, azokat kezdjük el egy picit csökkenteni, vagy hogyha éppen nem működik a csökkentés, akkor kompletten elhagyni, mert nagyon sok esetben ez nem működik. De azt látjuk, hogy egy rossz szokást igazából csak egy jó szokással lehet megtörni, tehát amikor az úr azt mondta, hogy dohányzott. Hát igen, ő azt mondta, hogy dohányzott, és ugye sok alkoholt fogyasztott, és onnan átváltott az edzésre, és ahogy ugye a függőség szakértők szokták mondani, hogy a függőséget nem lehet megszüntetni, a függőséget csak egy jobb függőségre lehet cserélni, mert hogy egyszerűen az egy attitűd, tehát hogyha átcserélem egy kicsit a sportra, egészségesebb életmódra, akkor sokkal jobban járok vele. Lehet, hogy majd addikció szakértők vitáznak velem, de mi ezt látjuk általában. És itt megint előjön a cél.
Tehát igenis kell az elhatározás, hogy este nem leülök, na és akkor vigasztalom magam egy nagy vacsorával, vagy nem rágyújtok, nem tudom, az erkélyen, hanem jutalmazom magam egy nagy esti sétával például.
Igen, tehát hogy itt megint az a, ugye megint csak ott elhangzott a felolvasásnál, ugye, hogy most nem tud edzeni. Mert az emberek többsége azt gondolja, hogy edzeni kell. Mondom ezt még egyszer edzőként, ez nem így van, egy alapaktivitási szintet kell megcélozni. És azt látjuk, hogy ez ebben az a legjobb, amikor gyakran mozgok, keveset akár. Tehát egy kicsit minden órában felmegyek a lépcsőn, akár itt az épületben, lemegyek a lépcsőn egyszer. De minden órában egy, googolok egy párat, csinálok pár fekvőtámaszban karahajtást. De ezek apróságok, mert az emberi genetika arra van kitalálva, hogy nem naponta egyszer 30 percben edzünk, hanem minden egyes órában, amíg fenn vagyunk, csinálunk valamit, aztán nem csinálunk valamit.
Tehát nekem 50 évesen nem kell maratont futnom, vagy nem kell, nem tudom, milyen óriási teljesítményt nyújtanom egy órában valahol az edzőteremben, hanem jó az, ha reggel sétálok, délután biciklizem, kicsit kertészkedek, stb.
Én bevallom őszintén, nem vagyok a futás nagy barátja. A sprintet, azt kifejezetten kedvelem, azt űzöm is, de ezek
a sprintet, azt korral egyre kevésbé bírja az
pedig
ember.
Pedig a korral a legfontosabb egyébként, hiszen olyan típusú izomrostokat veszítünk el, amely majd szükséges ahhoz, hogy elugorjak a futártól, hogyha elesem morzsi kutyában, akkor ki tudjak támasztani. Ehhez képest a többség az kocog vagy úszik, mind a kettő tök jó egyébként, de azért megint evolúciósan megnézzük azért akár a modern vadászúgyűjtőket, nem tipikus az, sehol egyetlen törzsben sem, hogy a nők több lépést tesznek meg naponta, mint 11-12 ezer lépés. Az sem tipikus, hogy ezt futva teszik meg, ugyanis ennek a 95%-át tipikusan sétával teszik meg, a maradékban van egy kis kocogás, mert valami elől futni kell, vagy sprint, mert valami elől nagyon futni kell. Ez a tipikus. Ezért nem is értem annyira, amikor valaki azt gondolja, hogy a fitséghez, vagy a fogyáshoz csak a futáson keresztül
tehát
vezet
azt mondja,
az
hogy izomerőt
út.
Kell növelni, korral egyre inkább fontos, hogy megmaradjon az izomzatunk, illetve az az egyensúlyérzékünk, ami szintén korral elveszhet, vagy gyengülhet.
Az is veszik, hát az bizonyos izomrostok elvesznek, és még egyszer ugye a futással kapcsolatban csak annyit visszahoznék, hogy nagyon fontos a kardiovaszkuláris egészség, ez nem is kérdéses, de azért azt látjuk, hogy egy tipikus átlag magyar napi lépésszáma 2400, ha azt feltoljuk 5000-re, tehát ez nem durva, ez egy buszmegálló, akkor 77%-kal csökken a kardiovaszkuláris betegség kockázata.
De ez rendszeresen jelent.
Hát ez nem lenne baj rendszeresen, igen.
Egy hallgató hosszan írja le a tapasztalatait, nem tudom Gábor teljes üzenetét felolvasni, de azt mondja, hogy 77 éves vagyok, egy rádióműsor hatására, ahol egy professzorasszony beszélt az öregkori izomerő csökkenéséről, kezdtem el járni egy fitnessparkba, 4 éve minden reggel másfél óra izomerősítés, bemelegítés, stb. Ezt hosszan leírja Gábor, kertesházban lakom, az edzéseknek köszönhetően egész nap talpon vagyok. És szerdánként 1 óra foci. Gratulálok Gábornak, hogy ennyi mozgást beillesztett a napi rendjébe.
Erre egy dolgot mondhatok, igen, nagyon gyorsan, hogy meg volt kérdés, hogy miért kezdik el. Valakinek azért, mert nem volt meg az adat a számára. Nem volt információ, hogy ez mennyi minden tehet érte. Ő hallott egy szakembertől, lehet, hogy egy mondatot, az beütött neki, azóta csinálja, és jobb az élete. Információ.
Szeretném, hogyha ön is praktikus információkat, illetve egy praktikus üzenetet küldene még a hallgatóknak itt a beszélgetés végére, hogy valóban elérhető az, ahonnan kezdtük Mária tapasztalataival, hogy én 70 évesen akár jobb állapotba kerüljek egészség szempontjából, izomerő szempontjából, mint 60 évesen?
Mi a B-verzió? Tehát én akkor mindig megkérdezem,
hát
ugyanis...
Hát meg, hogy általában
ugyanis,
gyengülünk.
Ugyanis a jelenlegi életemben ma vagyok a legfiatalabb. Tehát ennél már nem leszek fiatalabb, csak öregebb. Logikai.
Tehát a hátralévő életem legfiatalabb napján pontosan vagyok, ez biztos. Igen.
Tehát ha váltani akarok, akkor ma vagyok a legfiatalabb a változáshoz. Ennél már nem leszek fiatalabb. Legyek 56 éves, vagy 60 éves, vagy 70 éves. És itt jön az a része a dolognak, hogy bármelyik kutatást nézzük, ahol 90 éves férfiakat arra kértek, hogy talán 12 hétig erőedzenek. Olyan elképesztő változások jöttek létre, hogy a tudósoknak az álluk leesett 90 éves férfiak esetében. Legyen az a csontsűrűség, legyen az izomtömeg, vagy izomerő.
Sose késő, azt mondja.
Amíg tudunk mozogni, és hát nyilván ugye itt jön a kérdés, minél idősebb vagyok, valószínűleg annál inkább óvatosnak kell lennem, valószínűleg annál inkább szakemberre van szükségem, valószínűleg annál inkább a fokozatosság az előtérbe lép, de egyébként bármelyik korban ezek a készségek fejleszthetők.
Valójában már lejárt az időnk, de egy nagyon fontos körről nem beszéltünk, a közösségről, az emberi kapcsolatokról. Az ön tapasztalata szerint mennyit számít az egészség szempontjából, hogy az embernek mennyire vannak társai, például az életmódváltások?
Gyors leszek. Kék zónák, mindenki hallott már róla, mindenki azt gondolja, hogy azért, mert valahogy esznek. Valójában kiderült, hogy nagy részben azért élnek ott tovább az emberek, mert közösségben élnek, és számítanak rájuk, és szükségük van rájuk. Ennek okán egyszerűen van feladatuk és céljuk. A közösség ennyire fontos.
Nagyon szépen köszönöm. Lakatos Péter életmód tanácsadó volt a vendégünk, és András köszöni ezt a mondatot, hogy hátralévő életemhez képest ma vagyok a legfiatalabb, használjuk ki a pillanatot. Köszönöm, hogy itt volt velünk. 9:50 után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Múzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó járműsofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett ma is csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
A szívinfarktus sokaknak nem csak egy váratlan egészségügyi esemény, hanem bizony egy új élet kezdete is. A túlélők számára kulcskérdés, hogy hogyan lehet megelőzni egy újabb szívrohamot. Mit szabad és mit nem szabad tenni a felépülés időszakában? Vajon milyen szerepe van a mozgásnak, a táplálkozásnak, a stresszkezelésnek és a gyógyszereknek? És hogyan befolyásolhatja a nyári hőség a szívbetegek állapotát? Ezekről is beszélgetünk mindjárt itt a stúdióban a Szívesen Egyesület és a Magyar Kardiológusok Társaságának szakértőivel. De először Bétót Erika kérdez egy szívinfarktuson átesett beteget a tapasztalatairól.
Egy nagyon durva hét előzte meg a szívinfarktusomat, nem csak munka szempontból, hanem vendégség volt, volt néhány barát, akik eltjöttek, és kevés alvás, sok alkoholt, hajnalban kell, és ilyesmik, és egy keddi reggel arra ébredtem, hogy valami nem jó, valami teljesen más, mint ami szokott.
Tehát, mit érzett? Mi volt más?
Hát, amit így meg tudok fogalmazni, az, hogy ilyet még nem éreztem. Ilyen rosszul lét, kis szédülés, valami, mint hogyha valaki ráült volna a mellkasomra, talán ez így a legjobb megfogalmazása az egésznek, hogy felültem, és olyan volt, mint hogyha valaki függőlegesen ülne rajta a mellkasomon, és nem az volt az első gondolatom 41 évesen, hogy szívinfarktus. Gondoltam, lezuhanyzok, akkor majd elmúlik, de hát nem múlt, nem csökkent, de pillanatokon múlt, és a jóisten gondviselésén múlt. A feleségem vitte el a gyerekeket ilyen táborba.
És jól tudom, hogy a felesége éppen várandós volt a harmadik gyermekükkel.
Igen, 28. hétben volt, akkor ért pont haza, amikor én ezt éreztem, és a zuhanyzás után, és mondtam neki, hogy valami nem jó, és megyünk egyből az orvoshoz. Már bent voltunk a házi orvosomnál, és ott 4 percre így itt teljes eszméletvesztés volt, csak arra emlékszem már, hogy tolnak ki a mentőautóba, de ott már teljesen jól voltam. A feleségemet azért el lehet képzelni 28 hetes terhesen, hogy mit élhetett át. Mentős kifelé tolva engem az ágyon, azt mondta neki, hogy a férje 4 percig halott volt.
Tehát mit érzett az alatt a elmondott 4 perc alatt? Semmit?
Sokat gondolgottam, meg próbáltam visszaemlékezni, elsősorban hangokat hallottam, de nem értettem, hogy mit mondanak. Valószínűleg a mentősöket, tehát mint egy idegen nyelven beszéltek volna, de nem értettem. Meg az egész ébredés olyan volt, mintha a vízből kijöttem volna. Tehát amikor feljön a vízből, és akkor elkezd hallani is az ember, meg kitisztul a figyelme és a látása. A kórházban egyből megműtöttek természetesen. Én nekem az emlékem az, hogy rácsodálkoztam, mert ébren műtenek olyankor, tehát látod a monitoron, ahogy a doktor éppen matat a szívedben, és ott a szíved, és látsz mindent, és kaptam stenteket a szívemre, 2 darabot, és ezzel helyreállították úgymond a sérült ereket.
A műtét után mi történt?
Egy hétig, bő hétig még az intenzíven voltam, a rehabilitációra kerültem a Szent Ferencbe, és megint csak hálás a szívem, és az a 3-4 hét, körülbelül 1 hónap volt, amíg ott a vendégszeretetüket élveztem, és mindenféle gyakorlatokat végeztünk.
Amikor az ember átesik egy szívinfarktuson, azért ez nem szokványos, tehát nem olyan, hogy volt egy náthája és meggyógyult egy nagy műtét után, miközben ugye a felesége várta a 3. gyermeket. Tehát azért úgy lelkileg mi játszódott le a fejében úgy egy-egy este, amikor már letisztult ez az egész, túl volt a műtéten, élek, gondolom ezt nyugtázta, mi játszódott le?
Ha valaki már járt az életperemén, szerintem teljesen megfordul az élete, megfordul olyan szinten a gondolkodása, hogy rájön arra, hogy amit esetleg fontosnak tartott, egyáltalán nem az sorrendet helyezett az életében, azt teljesen fel kell borítani, és másként kell gondolkodnia. Sokkal hálásabb az ember, hogyha rájön arra, hogy egy csettintésre vége lehet az egésznek.
Na és akkor rehabilitáció. Hogyan kezdődött? Mit kell? Mit mondanak egy rehabilitációs kezelés alatt, illetve mi az, amit ajánlanak egy infarktuson átesett embernek?
Először is sétálni kellett.
A mozgás?
Meg kellett tanulni újra azt, hogy újra felépüljön a rendszer, a koordináció. De szerencsére nagyobb károsodás nélkül megúsztam, mondhatjuk.
Tehát nem okozott nehézséget a séta, kezdjük ezzel.
Hát eleinte igen. Tehát ez volt a... Én is csodálkoztam, hogy most sétálni kell, ez a feladat, és akkor, amikor elkezdi az ember mondjuk egy hét intenzív fekvés után, azért nem olyan egyszerű, és amikor, nem tudom, folyosón kellett sétálni, és mérni, hogy mennyi idő alatt teszem meg, és a légzésre figyelni, nagyobb kihívás volt, mint gondolja az ember.
Étrendváltozás például?
Nagyon figyeltek az étrendemre, és a mai napig a feleségem jobban tudja, hogy mi az, ami számomra nem okoz nagyobb gondot. De
a zsíros ételek kizárva?
Nagyon ritkán, az is ilyen nagyon ünnepi. Én azt mondom, hogy igazából mindent ugyanúgy tudok csinálni, vagy lehet és szabad, csak mértékkel.
Önök között van olyan esetleg, aki átesett már egy infarktuson? Változtattak gyökeresen az életmódjukon? Írják meg nekünk, 0630 9666 az SMS számunk. A legtöbben úgy gondolunk a szívinfarktusra, mint egy hirtelen bekövetkező életveszélyes eseményre, és valóban az, de a történet nem ér véget a kórházi kezeléssel. Sőt, sok szempontból ezután kezdődik az igazán hosszú távú munka. Hogy mit is tehetnek az érintettek azért, hogy egészségben tovább éljenek, arról is beszélgetünk itt a stúdióban dr. Gellér Lászlóval, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével. Jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Bernát Lukács Zsuzsannával, a Szívesen Beteg Egyesület vezetőjével. Jó napot kívánok önnek is!
Köszönöm önöket!
És dr. Kesztes Ákossal, aki, ha jól tudom, érintett is, mert hogy betegként is került kórházba. Jó napot kívánok önnek is! És azt hiszem, hogy először a doktor úrhoz fordulok, hogy talán mégiscsak tisztázzuk az alapokat. Hogy mi történik? Tehát amikor valakinek szívinfarktusa van, akkor mi történik pontosan a szervezetben, mit él át?
Ugye ön úgy kezdte itt az előbb a felvezetésben részben, és hát a páciens beszámolójában is nagyon sok érdekes dolog volt, de úgy kezdte, hogy a történet nem ér véget. Most a probléma az egész infarktusa, hogy a történet az esetek 20-30%-ában az első tünetnél véget ér. Ezért nagyon fontos, tehát magyarul a hirtelen halál... 20-30%-ban a betegek első tünete a hirtelen halál, így van. Ez egy nagyon aggasztó és nagyon drámai tünet, ezért nagyon fontos az, hogy a szűrővizsgálatban vizsgálatokon, kardiogés szűréssel részt vegyünk, mert valamilyen szinten a szűrés az, amivel közelebb tudunk azt kérni, hogy nekünk van-e ilyen problémánk, vagy nincs.
Tehát mert ezt, hogy sokszor semmiféle jele nincsen.
Pontosan ezt hangsúlyozom, hogy vagy nincs-e, vagy pedig a páciens azoknak a jeleknek, amik előfordulnak, fáradtság, rosszabb közérzet, nem úgy bírom, tehát ilyen nagyon általános tünetek is lehetnek itt. Ugye a beszámolóban is nagyon sok érdekes dolog elhangzott. Ugye itt mondta, hogy mellkasi fájdalom, mintha ülnének a mellkasomon. Ugye ezt nem mindenki ebben a felfokozott világunkban, nem mindenki infarktus megelőző tüneteknek osztályozza adott esetben saját magánál. Tehát nagyon fontos az, hogy egyébként az ezzel kapcsolatos ismeretek is, ugye a populációvonal, tehát a lakosságban ugye nagyobb, tehát jelentősebbek legyenek, mert ugye ennek alapján tudunk egyáltalán orvoshoz fordulni. És nagyon fontos, nagyon szeretném kihangsúlyozni, az orvoshoz fordulás. Ugye itt ebben az esetben, amit ugye a páciens említett, viszonylag hamar orvoshoz fordul, de azzal legyünk tisztában, hogy a nagyjából 2024-ben 13.728 infarktus volt, ugye az átlagos várakozási idő, tehát ami katéteres ellátásra kerültek, ugye itt a beszámolóban ez is előfordul, vagy ez is megemlítésre került, hogy ma ugye az infarktus gyakorlatilag katéteres ellátás követi, ha a páciens orvoshoz fordul. Magyarországon egyébként ugye ez közel 90%-ban előfordul, ami egy elég jó szám, de vannak nálunk olyan országok, ahol több, még magasabb százalékban fordul ez elő, tehát forduljunk orvoshoz, és ugye amit nem említett, hogy 4 óra 30 perc volt az átlagos, az az idő, amíg az infarktus fellépésétől ugye a katéteres módon a koszorúér megnyitásra került. Ez egy elég hosszú idő, és azt tudni kell, hogy ez az idő, ennek az idő, hezitálási idő, amíg a páciens gondolkodik az, hogy orvoshoz forduljon, vagy sem, ez ebből nagyon hosszú, majdnem 4 óra. Tehát ezen biztos, hogy változtatni kell, tehát ha ilyen panaszokat észlelünk, nyomás, szorítás, balkarba sugárzó, állba sugárzó, hirtelen gyomorszájba sugárzó fájdalom, fáradtság, fulladás, rossz közérzet, stb., akkor ne gondolkodjunk, és ne várjuk azt meg, hogy másnap reggel legyen, meg nem tudom én, meg a munkát, meg hogy a munkából hazamenjünk, meg utána, hanem forduljunk orvoshoz, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a szívízmunkat megmentsük. Minél hosszabb idő telik el, annál valószínűbb, hogy maradandó károsodás be fog következni a szívizomnál. Ugye itt megint csak a bevezető esetnél ugye mondta az úr, hogy hát utána tudott sétálni. Igen, abban az esetben, hogyha időben sor kerül a megfelelő ellátásra, akkor a rehabilitáció viszonylag gyors tud lenni. Tehát ezek nagyon fontosak, pontosan ezért, hogy időben forduljunk orvoshoz, ezeket a tüneteket valamelyest ismerjük, és utána megfelelő ellátásra kerüljünk. Ezt tudja lecsökkenteni gyakorlatilag a halálozást, hogy az infarktus halálozása ma nagyjából 10% körül van a 30 napos halálozás. Van olyan ország, ahol ez jobb, mert Svédországban ez csak 6%, ha jól tudom. Mindazonáltal ugye ez
mert
az...
Mert hogy a... gyorsabban kerülnek orvoshoz a betegek?
Gyorsabban kerülnek adott esetben, és például ez ugye 30 napos halálozás, ebben sok minden más is benne van, de a lényeg az, hogy a mutatóik azok jobb, különösen az egyéves halálozás jobb. Ugye ez nálunk közel 20% mind a mai napig. Ez
az
Svédországban...
Mit jelent, hogy az egyéves halálozás?
Hát, tehát egy évnél az infarktus paciensek 20%-a meghal. Elveszítjük őket, annak ellenére, hogy megtörtént náluk az ellátást. Ez sok mindenre fölhívja a figyelmet, azért nagyon jók ezek a műsorok, amiben most részt veszünk, hogy tulajdonképpen erre hívjuk fel, hogy foglalkozni kell ezzel a beteganyaggal.
Azt tudom, hogy a Szívesen Beteg Egyesület is tulajdonképpen ezzel a céllal alakult, hogy az információt terjessze, hogy felhívja a betegek figyelmét arra, hogy mit tehetnek, például a megelőzésért. Ugye itt doktor úr említette ezt a 20%-os arányt, illetve 10%-os arányt, és a tipikus tüneteket, de úgy tűnik, hogy az a szerencsésebb, akinek jelentkeznek ilyen tipikus tünetei. Akinél nem jelentkeznek, és ezt most Bernát Lukács Zsuzsannától kérdezem, illetve hát remélem, hogy tud erre ön is válaszolni, akinél nem jelentkeznek ilyen tünetek, az lehet, hogy akkor genetikai adottság, vagy életmód következménye, hogy hirtelen bekövetkezik?
Gerlél professzor úrral 35 éve dolgozunk együtt a Városmajori Klinikán, és az ambulancián nagyon-nagyon sok beteget látunk el. Én azt látom minden nap, hogy milyen hihetetlen nagy nyomás alatt vannak a kardiológusaink. Éppen ezért a Szívesen Országos Betegegyesület küldetésként azt jelölte ki, hogy megfelelő módon világosítsuk fel az embereket. Ismertessük meg velük a tüneteket, illetve ismertessük meg azt, hogy Egyébként tavaly indult el ez a kampány, hogy ismerjük meg a számainkat. Ezek a számok pedig a különböző rizikofaktor értékek, hogy miért kell elmenni szűrésekre, és a szűréseken szerzett eredmények mit is jelentenek. Az az ember érezheti magát biztonságban, akinek a rizikofaktor eredményei, labor eredményei is rendben vannak. A labor eredmények nem fognak kiabálni, de a számok azok ott vannak, le vannak írva. Ha valaki valamilyen értéket nem ért, és segítséget szeretne tőlünk kérni, mi mindig nyitva vagyunk, és mindig heti előadásokon keresztül tájékoztatjuk akár az érdeklődőket, akár az érintetteket.
Kinek kell menni szűrésre? Tehát van-e életkori határ, vagy van-e rizikócsoport, vagy mindenkinek?
Én azt javaslom, hogy mindenki. Tehát érdemes lenne például már az érettségi időszakában is, hogy legyen egy nyugalmi teljes laborértékünk, illetve évente erre is megfelelő protokollok vannak, hogy évente milyen időszakonként kell menni szűrésre, és abban az esetben, hogyha ezek az értékek magasak, akkor pedig milyen szakrendelésre kell elmenni. Első lépésben mindig meg kell vizsgálnunk, hogy milyen életmódot folytat az illető, és ezen keresztül kell aztán újra továbbvinni ezt a folyamatot. Valóban nem könnyű olyan embereknek, akik infarktuson esnek át első lépésben, hihetetlenül kétségbe tudnak esni, de én azt mondom, hogy van kiút, és föl lehet állni, és mindenféleképpen meg kell együtt találnunk azt az utat, amikor is visszatérnek a munka, a család, illetve a különböző hobbik.
Igen, látom, hogy dr. Gellér László jelentkezik is, de ehhez kapcsolatban hagyd tegyek föl egy kérdést. Ugye sajnos sokszor látni még most is a kórház udvarán, szerintem a Városmajori Klinika előtt is, hogy kint dohányoznak a betegek, akár fürdőköntösben. Ide kapcsolódik a kérdés, hogy a dohányzás még mindig az egyik legfontosabb rizikófaktor.
Igen, nyilván ez egy fontos rizikófaktor valóban, és tehát az infarktusnak fontos rizikófaktora, és a számtalan egyéb rizikófaktoron hangsúlyozok azt ki, hogy tulajdonképpen a rehabilitáció kérdése, ez egy nagyon fontos dolog, ami ugye nagyon, tehát összesen 11%-a az infarktuson átesett, mindegy két típuson az infarktusnak, az egyik az EKG eltérése, a másik nem EKG eltérése, az EKG eltérése járó az az, aminek magasabb a halálozása, gyakorlatilag ebben az esetben csak 11% a nem EKG eltérése járó pedig kb. 7%-ban kerül rehabilitációs, vagy került 2024-ben rehabilitációs intézetbe. Tehát én azt gondolom, hogy ugye, amit a Bernát Lukács Zsuzsa elmondott, ez így van mindig az, de tegyük hozzá azt, hogy az ellátórendszer ebben nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy ne csak a szívkatéteres megoldás történjen meg, ami egyébként magas százalékban megtörténik, ebben Európában is, amit az előbb említettem, viszonylag jó helyet töltünk be, már meg kell, hogy mondjam, hogy például ugye a publikált román adatok még ennél is jobbak, tehát ott közel 100%-ban kerülnek katéterezésre a betegek, a svéd adatok pedig egy kicsit jobbak nálunk, most nem menjünk bele, hogy miért, de a lényeg az, hogy ezt is nyilván lehetne fokozni, de ezt követnie kell egy olyan rehabilitációs szaknak, amikor ezekre a kérdésekre, hogy gyakorlatilag nyilván ez egy olyan életélmény, ugye, ami változtatást eszközöl az embernél, ami jó ilyen szempontból, de hogy ez meg is történjen, milyen formában történjen meg, a táplálkozás, mozgás, munka, stressz, stb. A vonatkozása, mit történik, erre nagyon fontos lenne az, hogy tényleg olyan rehabilitációs centrumok állnak rendelkezésre, amelyekben ezekről a pacienseknek megfelelő felvilágosítást tudnak kapni. Ez jelen pillanatban, ahogy látjuk, nem minden esetben történik meg.
De ez nem egy ilyen ment lakásos rehabilitációs centrum, hanem nyomon követése a betegeknek, vagy orvosi folyamatos tanácsadás.
Ennek több formája van. Ugye ez úgy kezdődik, hogy az infarktus után közvetlen lehetőség van egy úgynevezett bent lakásos, tehát ez egy több hetes adott esetben rehabilitációs időszak, amikor nyilván megtanulhatják azt, hogy milyen ott van ugye dietetikus, van gyógytornász, van mindenféle olyan szakember, aki ebben segíteni tud. Ez elkezdődik, és valóban nagyon jól mondja, hogy utána még szükség lenne, egyébként létezik ambuláns rehabilitáció is, létezik ilyen is, és ezt követően nagyon fontos az, hogy a páciens kezét ne engedjük el, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból, és ezt most a Magyar Körösök Társasága elnöke mondom, hogy vannak problémák, ezeknek a pácienseknek Budapesten is és vidéken is sajnos a keze nagyon gyakran nincs megfogva, fogalmazzunk így kellően, és a páciensektől nem várható az el, hogy ők kardiósok legyenek, tehát igenis fogni kell a beteg kezét, és kontrollokon, és stb., és tanítani, és edukálni, és ebben van nagy szerepe valóban a beteg egyesületeknek, amelyek ezt a fajta kiegészítő szerepet be tudják tölteni, és segíteni tudnak ebben a kézmegfogásban.
Azt írja egy hallgató, hogy 81 évesen volt egy infarktusom, akkor beültettek 5 darab szentet, azóta is jól vagyok, aktív, vettem egy vércukormérőt, és reggelente így gyomorra mérem, nem akarok 6 millimol alá menni, pedig nincs túlsúlyom, minden reggel 4 kilométert gyalogolok, édességet szinte alig eszem. Hát nyilván nagyon jó az, hogyha valaki ilyen tudatos. Az a kérdésem, hogy mennyire árthat ez 81 évesen a beépített stenteknek, hogy 3 kilót fogyott.
Ha szabad erre reagálnom,
igen,
le a kalappal a páciens előtt, remélem, hogy hallja, nagyon, tehát büszke lehet magára, és azt kell, hogy büszke lehet az ellátó rendszer is, bizonyos értelemben, hogyha ezt el tudta érni. Ezek nagyon jó példák, így kell csinálni, nem veszélyes, tehát nyugodtan ezt folytassa, és le a kalappal ön előtt innen szeretném ezt üzenni, és csak így tovább.
Ugye említette, hogy milyen fontos szerepe van a betegegyesületeknek, és a Szívesen Betegegyesület önkéntese dr. Gesztes Ákos is, aki viszont érintett is az említett betegségben, azután csatlakozott a betegegyesülethez?
Igen, igen.
Mert hogy mit tapasztalt?
Én egy nagyon komoly infarktuson estem át, és utána keresett meg engem Zsuzsa, hogy csatlakozzak, és a saját tapasztalatommal, élményeimmel próbáljam segíteni a betegek felvilágosítását, illetve hogy még jobb ellátást kaphassanak a betegek, és az információkhoz hozzájutsanak. Hát az én esetem ott kezdődött, hogy és el is hangzott, hogy sokszor az az első tünet, hogy összeesik valaki, infarktust kap. Ennek az az oka, hogy ugye a szív erei, ahogy záródnak el, az egy hosszú folyamat, és akár 95%-ig elzáródhatnak ezek az erek, és nem érzünk semmit.
De hát orvosként se volt semmi.
Én gyógyszerész vagyok eredetileg, és az a vicc, hogy én még éreztem is. Tehát még nekem 1-2 hónappal az infarktusom előtt voltak olyan tüneteim, hogy ilyen gyomor szájtájaikára kisugárzó fájdalmam, el is mentem vizsgálatra, elmentem orvoshoz, elmentem kardiológushoz, terheléses EKG-t csináltak, ultrahangot csináltak, de ezeken a vizsgálatokon a szív koszorús ereinek az állapota nem állapítható meg. Ilyenkor ugye mindig a rizikófaktorok is nagyon fontosak, és hát nálam egy magas koleszterin okozta ezt a dolgot, az viszont egy genetikailag öröklődő, tehát van, akinek az idős kor, vagy halad előre ez a ér elmeszesedés, de van, akinek egy genetikai oka van. Nálam egy genetikai ok, de ez utólag derült ki, hogy ez volt nálam az oka, és ezért is csatlakoztam az egyesülethez, hogy ezért fontos a szűrés, hogy mindenki még időben rájöjjön, hogyha ilyen rizikófaktora van, akkor nagyobb rizikóval rendelkezik, és meg lehet előzni ezt, hogyha már előtte odafigyel arra, és kellő gyógyszeres terápiával a vérzsírokat szinten tartja.
Szeretném, hogyha adnának praktikus tanácsokat egyrészt, hogy hogy lehet megelőzni, illetve hogyha valaki már átesett egy infarktuson, szerencsés és túlélte, akkor mi az, ami mindenképpen változtatni kell? Mert például a 20-as mobilról írja egy hallgató, hogy mellkasi nyomás miatt megkatétereztek, kaptam rögtön 3 stentet, ettől olyan jól lettem, hogy semmin nem változtattam. Mi az, amit mindenképpen érdemes változtatni, vagy hogyan lehet megelőzni? És talán hogy forduljak először ismét Bernát Lukács Zsuzsánnához? Mert hogy biztos nagyon sokszor kérdezik ezt önöktől.
Igen, tehát nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy mennyi a hogy testsúlya, milyenek a rizikófaktorai, ezeket rendszeresen kellene ellenőrizni, meg kellene nézni a táplálkozását, illetve azt, hogy összefoglalva milyen életmódot él. Tehát nagyon-nagyon sokan például azt mondják, hogy az, hogy én infarktust kaptam, az Isten büntetése, nem. Mi a tudást kaptuk, és az információt szeretnénk átadni. Tehát csak úgy tudunk segíteni, például Ákos esetére visszatérve, hogyha olyan közösségi csoportot hozunk létre, ahol ezekről őszintén és hitelesen tudunk beszélni. Csak tiszta forrásból, ezt is el szoktam mondani. Naponta alakulnak a Facebookon olyan csoportok, ahol a betegek egymást próbálják meggyógyítani. Én értem, hogy hogy ők egymásba szeretnének kapaszkodni, de a hiteles információ elmarad. És nem abból kell gyógyulni, hogy a másik milyen gyógyszert szed, hanem a szakemberek által adott tanácsokat kell megfogadni, illetve hogyha nem értenek valamit, akkor bármikor keressék föl a szívesen országos betegszervezetet, mert mondom, mi ezekre a kérdésekre nagyon könnyen tudunk válaszolni.
Mondjuk el a honlap címet, hogy szívesen .hu, ugye? Igen, de hogy van írva a szívesen?
Van egy kis huncutság, igen, szív, és utána segítünk neked két kezdőbetűje, így jön ki a szívesen.hu.
Tehát egy S és egy N betű, igen. És aztán számtalan információt lehet csinálni, ugye, hogy betegcsoportjaik mit csinálnak, kérdésekre válaszokat lehet találni ezen a honlapon, hogyha a hallgatók.
Ez a betegszervezet Magyarország egyik legerősebb betegszervezetévé vált. Gyakorlatilag 3000 tagunk van, és ami óriási dolog, különböző koordinátorok működnek különböző kardiológiai központok mentén. Tehát akkor, amikor az orvosokat nem tudjuk elérni, mert műtőben vannak, illetve nagyon-nagyon dolgoznak, akkor a koordinátorokat föl lehet hívni, és meg lehet kérdezni, hogy ugyan mit jelent például az árujelentésben leírt kifejezés, és mi az, amiben például én segíteni tudok a betegszervezetnek.
Dr. Gesztes Ákosnak mi kellett határozottan változtatnia azután, hogy infarktusa volt?
Ugye nekem volt egy ismert magas koleszterin szintem, amit én már tudtam is. És hát itt én vagyok a rossz példa, mert én hittem annak a közhiedelmnek, hogy nem jó gyógyszert szedni, hogyha az embernek nincsenek tünetei, és abba hagytam a statin szedését, és elhagytam a gyógyszereimet, és ez vezetett nekem igazából az infarktushoz. És én azt hittem, hogy én nem bírom a gyógyszert, mert fejfájásom volt, mindig találtam valami mellékhatást. És most, amióta megvolt az infarktusom, az utolsó darab gyógyszert is beveszem, pedig azóta a legnagyobb dózisba kapom ezeket a gyógyszereket, szatőnket, és semmi mellékhatásom nincs. Tehát igazából előtte sem volt, hanem ez csak egy pszichológiai dolog volt, és nagyon sok beteg ez vezet az infarktushoz, hogy hallja ezeket az ijesztő történeteket, hogy csak tönkreted. Tényleg nem kell mindenkinek gyógyszert szedni, de akinek olyan rizikófaktorai vannak, olyan szinten van a koleszterin szintje, amit életmóddal nem tud rendbe tenni, táplálkozással nem tud rendbe tenni, mert ott csak olyan 20%-kal tudjuk maximum csökkenteni a koleszterin szintünket, a rossz koleszterint. Ha ez nem elég, akkor viszont kell szedni a gyógyszert, és azt nem szabad elhagyni. Én azóta szedem a gyógyszereim.
Körülbelül egy percünk maradt, és de kihasználnám ezt az időt még, hogy dr. Gellér Lászlótól is kérdezek, mit tapasztal a betegeknél? Javul a tudatosság?
Én talán inkább fókuszáljunk arra, hogy mik azok, tehát mi legyen a message, mi legyen az üzenet itt a végén, jó, az egy percben. Tehát, hogyha valakinek mellkasi nyomása van, valakinek fáradtsága van, túlzott fáradtsága, ritmuszavar érzése, gyomorszájba, vába, karba sugárzó fájdalma időnként, olyan túlzott fáradtság, akkor forduljon orvoshoz egy. Kettő, vegyünk részt szűrővizsgálatokon. Ezeken a szűrővizsgálatokon, hogyha valamilyen addicionális rizikófaktorunk van, akkor legyünk adott esetben erőltessük a még alaposabb vizsgálatokat. Ha átestünk az infarktuson, akkor pedig nagyon szigorúan tartsuk be azokat a szabályokat, azokat a gyógyszeres javaslatokat, amiket az orvosaink előírnak. Nem szórakozásból adjuk ezeket, hanem azért, mert bizonyítottan ezeknek vagy élethossz, vagy életminőség szempontjából egyértelmű előnye van. Tehát ez az, amit azt gondolom. Nyilván a mi dolgunk kardiológiai pedig az, hogy a legújabb tudományos eredményeket beépítsük a mindennapi ellátásban. Ezt tudom mondani elnökként, hogy megtörténik, és gyakorlatilag jó ellátásban a részünk. Forduljunk orvoshoz, ha ilyen panaszaink vannak, ne várjunk 4,5 órát, hanem gyakorlatilag jussunk el időben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk.
Köszönjük szépen.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, hamarosan hallhatnak arról, hogy milyen fontos változások léptek életbe a pénzügyi panaszok kezelése területén, amelyek minden bankszámlával, biztosítással vagy akár digitális pénzügyi szolgáltatással élő fogyasztót érintenek. Aztán egyre többször hallani az életmód orvoslásról, ugye mi is sokat beszéltünk ma már életmód váltásról, de hogy mit is jelent ez az életmód orvoslás, arról is hallhatnak majd 10:30 után.
Mindenek előtt azonban most krónika következik, a mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Gödöllőn üléseznek ma a visegrádi négyek. Magyar Péter kormányfő azt mondta, arról tárgyalnak, hogy az együttműködés ismét a régió fejlődésének motorja legyen.
A védett üzemanyagár megszüntetéséről is dönthet ma az országgyűlés. Eltörlését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása indokolja.
A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 fok felett alakul a hőmérséklet.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A miniszterelnök szerint a visegrádi négyeket ugyanazok a kérdések kötik össze, mint korábban. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közös érdekek nem tűntek el attól, mert az előző kormány vak volt hozzájuk.
A kormányfő a parlamentben napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy ma Gödöllőn találkozik cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Magyar Péter hangsúlyozta, a közösség tagjait ugyanazok az energiabiztonsági kérdések érintik, ugyanabban a gazdasági térben élnek, gyakran pedig ugyanazért a beruházásért versengenek. Mindenki akinek egyformán fontos, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb legyen a következő évtized, tette hozzá a miniszterelnök, aki közölte. Ez lesz a mai V4 csúcs találkozó központi témája is.
Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen.
A kormányfő napi rendelőtti felszólalására a parlamenti frakciók is reagáltak.
Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint, Magyar Péter lengyelországi látogatásán nem a két nemzet jövőjéről beszélgetett kollégájával, hanem arról, hogyan tudnak beilleszkedni abba a nemzetközi globalista körbe, amely valójában nem a nemzetállamok szuverenitását képviseli. A KDNP frakció vezetője arról beszélt, hogy a rendszerváltás után Antal József egykori miniszterelnök nagyon helyesen tette, hogy megpróbált létrehozni egy modern kori V4 együttműködést. Rétvári Bence hangsúlyozta, ez az összefogás a Fidesz-KDNP számára mindig is fontos volt. Gulyás Gergely, a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint valamennyi frakció egyetért azzal, hogy a visegrádi együttműködés kiemelkedően fontos Magyarország számára. Bújdosó Andrea Anna, a Tisza párt frakció vezetője hangsúlyozta, most itt az alkalom arra, hogy visszaépítsük azokat a szövetségeket, amelyeket a korábbi kormányok elveszítettek.
Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója szerint az Európai Unión belüli mélyebb gazdasági integráció megteremtése összekötheti a V4-hez tartozó országokat.
Szakály István Lóránd azt mondta, az együttműködés lényege, hogy a V4-et érintő ügyekkel közösen foglalkozzanak a vezetők. Így több lehetőség nyílhat a közép-európai térséget érintő problémák megoldására. Az igazgató szerint ilyen közös érdek az uniós kohéziós és agrár támogatások lehívása a következő években is.
A fejlett nyugat-európai és észak-európai országok esetében az az érdekük, hogy ezeket a típusú támogatásokat csökkentsék, és más területekre, lásd, zöldítés területe, vagy digitalizáció, vagy más típusú területekre csoportosítsák ezeket a forrásokat. A V4-eknek elemi érdeke az, hogy közösen tudjanak fellépni és érvelni amellett, hogy számukra mennyire fontosak például ezek a felzárkóztatást támogató források.
Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagárak megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az előterjesztést.
A képviselők szavaznak az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosításokról, a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is.
Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvény módosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbízatása.
Egy dolgot tehet vele, aláírja. Tehát, hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvényel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálta a javaslatot. A Népszava megkeresésére azonban a Sándor Palota azt írta, Sulyog Tamás felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
Egyeztetne a kormánnyal a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának tervezett módosításáról a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet elnöke szerint a javaslat kifejezetten a vármegyei közgyűlések elnökeit és alelnökeit bünteti, és ez felveti, hogy sérül az egyenlő bánásmód elve.
Pajna Zoltán a Kossuth Rádióban azt mondta, lehetett volna konszenzust találni a felek között a beterjesztett illetménycsökkentéssel kapcsolatban. Hozzátette, a szabályozás szerinte nem csak a bérről, hanem az önkormányzati rendszerről és az általuk elvégzett munkáról is szól, hogy mennyire tiszteli a kormány ezt a szektort. Pajna Zoltán hangsúlyozta, úgy véli, hogy a kormánynak is szüksége lenne visszacsatolásra az általa tervezett programokról, ebben pedig a vármegyei önkormányzatok partnerséget ajánlottak.
Nem értjük azt, hogy akkor, amikor mondjuk a kormányzat azt mondja, hogy befagyasztja a polgármesterek bérét, megvonja a költségtérítést a vezetőktől, akkor hogyan jön ahhoz, hogy kiragad belőle egy olyan társadalmi csoportot, ahol csak fideszes önkormányzati vezetők vannak, hogy nekik pedig igazából nem is felére, hanem közel 65%-ra csökkenti a bérét.
A Magyar Kereskedelm Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi gazdasági környezetben az árrestopp azonnali kivezetése lenne célszerű.
Neubauer Katalin a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozóiparra is hatással van.
Jelen helyzetben nem kell tartani az árak emelkedésétől, mert az import alternatívák egy-egy termék esetében olyan nagyok, hogy az a verseny, ami tulajdonképpen majd a megjelenő import termékek mellett hatékonyság növelésre kényszeríti a feldolgozóipart, az pedig egyértelműen a beszerzési áraknak a hazai termékek esetében is a csökkenését vonja majd maga után. Az erős forint hatására még nincsenek meg a magyar feldolgozóipari szereplőknél az árcsökkenés lehetőségei, de minden kereskedő, aki bármely terméket importból hoz be, nyilvánvalóan nem ugyanaz a kalkulációban az eurónak az árfolyama, mint decemberben, amikor 400 forint felett volt az euró. Ez egy lehetőség, ezzel azt gondoljuk, hogy élni kell, mert a káros hatásokat fel kell számolni.
A fővárosi frakciókkal egyeztet a taxiszövetség egy új javaslatcsomagról. Erről az Országos Taxis Szövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
Metál Zoltán szerint nehéz helyzetben van az ágazat, mivel az elmúlt 3 évben a díjak nem emelkedtek, a szervizköltség, az autóárak és az infláció azonban igen. Mint mondta, májusban már a fővárosi közgyűlés elé terjesztettek egy javaslatot, amelyet az nem fogadott el, de most szerinte várhatóan sikerül megegyezniük. Hozzátette, az új javaslat alapján az alapdíj 1100 forintról 1300-ra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, míg a várakozási díj 110-ről 130 forintra emelkedne.
Magyar utazóközönség nagyon árérzékeny és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ingatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és akkor sem nem okozna akkor teret.
Az év első felében 23%-kal több kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek a Netrisknél, mint tavaly. Az éves átlagdíja 9%-kal 49.000 forintra mérséklődtek. Erről a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője beszélt.
Besnyő Márton a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, egyre nagyobb idehaza a verseny az ügyfelekért, többségük ugyanis online is összehasonlítja a biztosítók kínálatát, amelyek ezért egyre kedvezőbb ajánlatokat adnak. Hozzátette, a díjak alakulásában új piaci szereplő megjelenése mellett az erősödő forint is szerepet játszhat. Az alkatrészárak ugyanis csökkennek. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy egyre többen kötnek kiegészítő biztosítást, például kátyú vagy vadkárra is.
Ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket. Ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy mini kaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások, ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást, a BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
Tegnap 36 ország magyarországi képviselete és 8 külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben üdvözölték az új kormány álláspontját, amely szerint Magyarország minden magyar otthona, valamint támogatásukról biztosították a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 4 autó ütközött az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Szárliget térségében. A 49-es kilométernél már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás lassan oszlik. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kilométernél a fél útpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt az Astoria csomópontban csak kifelé, a Rákóczi út felé lehet közlekedni. A környéken lépésben halad a forgalom. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között. Lassú haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, valamint a Hungária körúton a Tököli út közelében. Kovács Botond, PKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egy több méteres bronzcsizma a Tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Parkban a gőbefaragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Színház és szakralitás. Könyv egy kísérletről.
Ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak.
Az este. A házigazda Fazekas István drámaíró, vendége Adorján Viktor irodalom és színház történész. Gondolatébresztő beszélgetés, Ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11 után egy perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Pénzügyi, illetve fogyasztóvédelmi tanácsokkal folytatjuk. Fontos változások léptek ugyanis életbe a pénzügyi panaszkezelés területén, amelyek minden bankszámlával, biztosítással, vagy akár digitális pénzügyi szolgáltatással élő fogyasztót érintenek. A Magyar Nemzeti Bank új rendeletének célja, hogy átláthatóbbá, gyorsabbá és egységesebbé tegye a panaszok kivizsgálását, de vajon mit jelent ez a gyakorlatban? Erről beszélgetünk a FEOS jogi igazgatójával, Baranyi Dórával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót!
Szóval tisztázzuk először, hogy milyen új rendeletről van egyáltalán szó, és hogyan érinti ez a panaszosokat.
Igazából ez már egy korábban is létező rendelet volt, ezt újította meg az MNB, azért, mert olyan új technikai, olyan új szolgáltatók kerültek képbe az évek alatt, amiket gyakorlatilag a hatály alá vont a Magyar Nemzeti Bank, és ezt rendkívül üdvözöltük, mivel nagyon fontos fogyasztóvédelmi lépés volt, hogy kiterjesztette ennek a rendeletnek a hatályát a pénzforgalmi és elektronikus pénzkibocsátó intézményekre, a hitelgondozókra és a kriptoeszköz szolgáltatókra.
Mert ugye ez a két új terület tulajdonképpen, amely megjelent a hétköznapokban.
Így van, tehát ezeket is bevont a rendelet alá, a panaszkezelést hatály alá, tehát hogy hogyan kell nekik a panaszokat kezelni. Itt lettek szigorítások, itt is gyakorlati kérdések rendeződtek igazándiból, ami rendkívül szerintünk erősíti a fogyasztóvédelmi és a fogyasztói jogokat. Az egyik az, ami fontos lépés volt, hogy a szóbeli panasz esetén ugye kérhetik a fogyasztók, hogy a választ elektronikus úton is megküldjék számukra, és egy gyorsabb, hatékonyabb, a mai világnak jobban megfelelő panaszkezelés alakulhat így
de
ki.
De például én bemegyek a bankfiókba, és azt mondom, hogy ezzel azzal problémám van, arról kapjak aztán valamilyen írásos választ is. Nem elég, hogy a bankfióknál az ügyintéző elmondja ezt, hanem áttekinthető legyen, és később is rá tudja.
Így van, így van, nézni, így van. Tehát fel kell venni róla akkor egy jegyzőkönyvet, abban a jegyzőkönyvben megvan, milyen tartalmi elemeknek kell benne lenni, és ugye az a jegyzőkönyve, ha azonnal ugye nem tudnak válaszolni, vagy nem elegendő a válasz, akkor természetesen 30 napon belül a panaszra részletesebb választ kell adni. És itt szeretném kiemelni, itt is lett egy változás, hogy a panasz elutasító levelében most korábban a pénzügyi békéltető testületekről csak az elérhetőségükről kellett tájékoztatni a fogyasztókat, most már arról is, hogy mi a hatáskörük, tehát milyen feladataik vannak, tehát sokkal jobban fogják érteni a fogyasztók, hogy az ő ügyük, ami oda tartozik, miért tartozik oda, és milyen lehetőségeik vannak, tehát kibővítették a tájékoztatási kötelezettséget.
De ezt a bank fogja
igen,
elmondani
tehát
a
bank panasz problémája,
akkor forduljon a fogyasztóvédelemhez, vagy forduljon a békéltető testülethez?
A békéltető testület, tehát a pénzügyi azon. Békéltető testületre kell tájékoztatást adni, tehát korábban csak azt, hogy mi a elérhetősége, mi a székhelye, most már a hatáskörélől is kell, tehát fogják jobban érteni a fogyasztók ezt az egész mechanizmust.
Hadd kérdezzek valamit, mert már említette, és nem akarok úgy tenni, mintha otthonos lennék egyébként az elektronikus pénzkibocsátás, vagy a kriptoeszközök területén. De ezek ugye nagy részt azért a világhálón bonyolított tevékenységek. Itt hogyan lehet panaszt tenni? Tehát egészen más az, amikor tudom, hogy létezik egy konkrét bankfiók. Oda tudok menni, tudom, van folyószámlám, tehát van hova kapcsolni. Mi a helyzet egyébként például a kriptoszolgáltatóknál?
Itt is mindenféleképpen kell egy fórumot biztosítani a fogyasztók részére, ahol megtarthatják, beadhatják a panaszukat. Tehát ez elektronikus úton, illetve ilyen chat folyamon keresztül kell, hogy működjön. Ha ez nem működik, akkor ugyanúgy ugye a Magyar Nemzeti Bankhoz kell fordulni, mint ugye intézményhez, és ugye ők vizsgálják ki, hogy biztosítják-e a fogyasztóknak azt a jogot, hogy ők a panaszukat megtegyék.
Ugye nagyon fontos, hogy ez a rendelet alapelvi szinten kimondja, hogy a szolgáltatóknak minden panaszt teljes körűen ki kell vizsgálniuk, és meg kell válaszolniuk.
Ez eddig nem volt így?
De ez gyakorlatilag eddig is, ebben olyan nagy változás nincs, tehát ez eddig is így volt, én úgy gondolom. Az a lényeges talán ebben mondom, hogy ugye a békéltető testületekről való tájékoztatást bővítették. És itt szeretném egy kicsit kiemelni azt a FEOSZ-nak azt az álláspontját, ami már nagyon régóta mondjuk, ugye itt azt is tudni kell, vannak a pénzügyi békéltető testületek és a sima békéltető testületek, akik a pénzügyi szolgáltatókon kívül dolgoznak, és a FEOSZ-nak nagyon régóta álláspontja az, hogy nem biztos, hogy jó helyen vannak ezek a békéltető testületek. Ugye a sima békéltető testületek, az általános békéltető testületek, azok az iparkamarák mellett működnek. És az iparkamarák mellett működő békéltető testületeknek a szakmaisága, illetve függetlensége nem mindig biztosított megfelelően. Ezt már évek óta mondjuk a jogalkotónak, hogy ezt érdemes lenne átgondolni. Mi több megoldási javaslatot is letettük már az asztalra. Egyelőre ezek nem lettek meghallgatva, vagy nem lettek érvényesítve, de azt gondolnánk, hogy ezen érdemes lenne elgondolkozni, hiszen a békéltető testületek függetlensége az rendkívül fontos lenne végre biztosítani. Ugye a kamarák mellett működik, tehát a kamara azért mégiscsak a vállalkozói oldalt képviseli valahol, valamilyen szinten, és ezért nagyon fontos lenne, én azt gondoljuk a függetlenség. És hát ugye miután 250 ezer forint alatt kötelező jellegű döntés születik, ezért a szakmaiság is nagyon-nagyon fontos lenne.
Milyen panaszokkal fordulnak egyébként jellemzően önökhöz, tehát a pénzügyi területeket érintő panaszokkal fordulnak önökhöz a fogyasztók, illetve milyen jogorvoslati lehetőségek vannak egyáltalán?
Igen, tehát itt nagyon sokszor van olyan, hogy nem megfelelő az elszámolás, nem tudnak bizonyos költségekről, nem kapták meg a tájékoztatást.
Tehát, hogy utólag derül ki, hogy itt van ez a költség, és ezt nem mondták nekem, hogy ez lesz.
És akkor ezt végig kell bontani, hogy vajon volt-e ilyen tájékoztatás, tényleg az általános szerző vagy az üzletszabályzatban ez átvezetésre került, erről kaptak-e tájékoztatást a fogyasztók megfelelően. És akkor ilyenkor kell vizsgálni ezeket a költségeket, hogy indokoltak-e, tényleg történt-e valami. Tehát ez egy hosszú folyamat, ennek lehet hatósági része is, lehet békéltető testületi része, tehát ez nagyon összetett folyamat minden szempontból a pénzügyi területen is, de egyébként más területen is.
Jogorvoslatot illetően mire számíthat egyébként egy ügyfél? Tehát van, amit rögtön ott a bankfiókban azért kezelnek, és nem tudom, például visszafizetnek valamilyen összeget, vagy azért nagyrészt a békéltető testület elé kell vinni minden ügyen.
Az az igazság, hogy ugye nálunk általában probléma fordul.
Tehát az jelentkezik, amit nem kezeltek
helyben. Arról így a fogyasztóvédelmi orralról nem nagyon látjuk. A pozitívat azért hozzánk nyilván nem feltétlenül fut be, de a negatívumokat látjuk, és abban továbbra is az a tapasztalásunk, hogy nem értik még mindig a fogyasztók ezt a pénzügyi szolgáltatói területet. Tehát itt még mindig olyan...
Hát lehet, hogy úgy is van megfogalmazva sokszor, hogy ne is annyira értsék.
Hát elképzelhető, igen. Tehát ebbe is lenne egy... Bár előírás, hogy ugye a fogyasztónak ezt érthetően kell megfogalmazni a válaszokat, de hát nem tudom, hogy nem lehet érthetőbben megfogalmazni, vagy nem fogalmazunk érthetően. Tehát ez egy érdekes kérdés.
Ugye már egy másik műsorban beszélgettünk különböző internetes szolgáltatások kapcsán is arról, hogy milyen nehezen lehet elérni különböző külföldi szolgáltatókat. Mi a helyzet pénzügyi területen?
Én azt gondolom, hogy ez még annyira talán nem jellemző, hogy külföldi bankokat. Tehát, hogy ugye, ha van magyar fiók, hát a magyar fiók van, akkor nyilván digitális. Ott mindent ugyanúgy intéznek, és ugye az ugyanúgy oda tartozik. Tehát ezek, őnekik ugyanúgy meg kell felelni a magyar szabályoknak. Tehát
Van egyébként valamilyen nemzetközi szabályozás, ami ugyanúgy érvényes itt is nálunk, tehát hogyha külföldi szolgáltatóról van szó, hogy ezt akkor nyomon tudják követni?
Hát nyilván én azt gondolom, hogy a fiókvállalatnak ugyanúgy meg kell felelni a magyar jogszabályoknak, de hát az összes banknak meg az Európai Uniós szabályoknak meg kell felelni, és nyilván ezen a területen is rengeteg olyan Európai Uniós rendelet, előírás van, ami a szolgáltatókat a fogyasztóvédelem területén szabályozza. Ezek elég szigorú szabályok, de bár gondolom lehetne még szigorúbb is.
Hogyha valakinek nincs most konkrét panasz, ami miatt azt gondolja, hogy na utána nézek, hogy vajon hogy fogják ezt kezelni, akkor mi az, amire érdemes mégis ügyelni, illetve kikre terjed ki egyáltalán ez az új szabályozás? Hol nézhetnek utána egyébként a különböző banki szolgáltatásokat igénybe vevők?
Hát a magyar, ez igazándiból ez ugye megjelenik a jogszabálygyűjteményekben ez a rendelet, tehát ott lehet megtekinteni, illetve a Magyar Nemzeti Bank honlapján is, illetve a mi honlapunkon is lesz, van egy rövid tájékoztató erről, maga a rendelet szövege nincs fönn, de egy rövid tájékoztató.
Tehát a FEOSZ oldalán.
Igen, igen, igen.
Milyen típusú panaszok érkeznek önökhöz a leggyakrabban?
Húha, hát ez nagyon-nagyon-nagyon sokrétű. Azért általában én azt gondolom, hogy a pénzügyi panaszok viszonylag kevesebb. Általában az általános, tehát az építőipart érintő, a közszolgáltatásokat érintő, az áram, gáz, hulladékgazdálkodással kapcsolatos, és a természetesen a jótállás garancia az a sláger. És ne felejtsük el az utazásokat, tehát ott is, főleg most nyáron nagyon sok probléma lesz az.
Érdemes ebben is tudatosnak lenni, és hogyha kell, akkor a FEOSZ-hoz fordulni.
Mindenképpen javasoljuk.
Vagy legalábbis igen. A FEOSZ oldalára rákattintani, hogy milyen jogorvoslatot találhatnak. A pénzügyi panaszkezelés területén életbe lépett változásokról is beszélgettünk Baranyi Dórával, a FEOSZ jogi igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
És hát most egészen másfajta járatokban folytatjuk. A dorogi szénbányákról szól a hangképes összefoglalónk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A dorogi medencében több mint 200 éve indult meg a bányászat. Ez a szakma adott a környéken a legtöbb embernek munkát, és ez formálta olyanná a helyi falvakat, amilyennek ma is ismerjük őket.
A termelés beindítási ünnepségen megjutalmazták a bányaépítésben kitűnt dolgozókat.
A dorogi üzemhez kapcsolódott a lencsehegyi bánya is. A kesztölci férfiaknak nem kellett messzire menniük, konkrétan a falu határában dolgozhattak. Radics István néhány történészt hallják.
A dorogi bánya közel van, de a dorogi bánya üzemhez tartozott a lencsehegyi bánya. Nem tudom pontosan a mélységét, de nagyon mély művelésű bánya volt. A Salgótarjáni kőszénbánya nyitotta meg a dorogi szénbányákat, és így annak dolgozóivá váltak a kesztölci férfiak.
Volt egy éles határvonal a föld alatti és a felszíni munka között.
Külszínieknek hívták a fatelepen, meg egyéb helyeken dolgozókat, akik a szénszállítással foglalkoztak meg az egyéb helyeken, de a többség az ugye a bánya mélyébe járt.
Bár a falu nagy része a bányából élt, a közeli esztergom iskolái miatt a fiatalok előtt más utak is megnyíltak.
Tulajdonképpen bányász dinasztiák alakultak ki, de volt azért más lehetőség, miután tudjuk, hogy sok iskola van Esztergomba, és ebből kifolyólag azért más szakmák és mesterségek is bekerültek a falu közéletébe.
1981-ben indult el a termelés Kesztölc határában. A nagyjából 10 millió tonnás szénvagyon felszínre hozatalában a csúcsévekben 1100-1200 ember dolgozott.
A legfiatalabb bányász korosztály is most már 60 év fölötti, és mégis a bányász rendezvények rendkívül népszerűek. Inkább a megemlékezésekről szólnak, megkoszorúzzák a bányászok, bányászhősök a bányában meghaltaknak az emlékművét, és emlékeznek, bányász himnusszal kezdünk, bányászdalokkal zárunk, szlovákul is vannak bányászdalok, amelyeket ilyenkor énekelnek, megható minden bányász megemlékezés.
A bánya nem csak munkát adott, hanem átírta a falu térképét is.
Új utcák épültek, akkor ugye divat volt a Kalákában való építkezés, maguk építették a házaikat sok esetben, és nagyon bővült a falunak az új része, szlovákul Novád Edina, új falu. Ez, ahol most vagyunk, az a Staráda Edina, az a régi falu. Ketté választotta a falut ez az időszak.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Fél 11 van, most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
A közép-európai országok erősek, és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a mi hazánk, ezúttal Nógrádban. Dolcs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórták el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A párt feljelentést tett az ügyben. A fővárosiak véleményét kéri a BKK több közlekedési fejlesztésről, a következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólókat, melyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombány, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A sok napsütés mellett ma is csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával 11 órakor jelentkezünk.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Az orvostudomány fejlődése az elmúlt évtizedekben óriási lépéseket tett, és az is tisztán látszik, hogy a betegségek jelentős része életmódbeli tényezőkhöz köthető. A szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás vagy bizonyos krónikus állapotok kialakulásában nagy szerepet játszanak mindennapi szokásaink. De lehet-e életmódváltással valóban gyógyítani is? Mit jelent az életmódorvoslás? Mindjárt ez is kiderül. Bátori Gyöngyvér először olyan valakit kérdez a tapasztalatairól, aki kipróbálta a módszert.
Paska Ferenc számára mindig fontos volt az egészséges életmód, orvoshoz ugyanakkor nem szívesen járt, mindaddig, amíg Batéba nem érkezett az új házi orvos, Magyar Lóránt. Milyen ilyen praktikus tanácsot lehet adni, vagy hogy ez ne egyfajta nehézség legyen, hanem tulajdonképpen a mindennapoknak a része?
Én is eszek mindenfélét, mint ahogy a legtöbb magyar ember, de el kell kezdeni beilleszteni az ilyen apróságokat, hogy egy nap megegyünk egy almát először, kezdjük az olyanokkal, amik finomak, de tudjuk, hogy egészségesek, és akkor utána elmehetünk ilyen zöldséges vonalon is, akkor végezzünk minden nap valami olyan tevékenységet, ami valamilyen szinten megerőlteti az izmainkat, vagy kezdjük könnyű sétákkal, ahol növeljük a távukat. Vízivásnak a fontossága, hogy az legyen meg, az is egy könnyen kivitelezhető dolog. Akkor vannak ilyen egyensúlygyakorlat, amit el lehet végezni egy perc alatt is, hogy az ember akár ezt ki is próbálhatják a hallgatók, hogy fél lábra állnak, csukott szemmel, kiteszik a kezüket oldalra, és akkor egy hány másodpercig tudnak megállni. És hát ez általában az első átlag, ez ilyen 10 másodperc körüli, és akkor ez, ha már egy perc megvan, vagy a fölött, akkor az már egy nagyon jó eredmény, és ennek többféle jótékony hatása is van, nem csak az egyensúly, hanem idegrendszerre is, az apró dolgokkal kezdjük ezeket, mert ezek egyszerre nem fognak menni, itt nagyon sok tényezős a dolog. Mindenkinek azzal kell elkezdeni, ami ő szerinte a legkönnyebben megy neki, és mindig egyre több kis apróságot belecsempészni a mindennapokba, észrevétlenül, mert így lesz csak teljes a siker, és a fokozatosság elvét betartva minden nap kell csinálni valamit az egészségünkért, nem minden nap kell mindenféle dolgot csinálni, de minden nap kell valami keveset tenni. Mióta doktor úr van, azóta még szeretek is jönni a házi orvoshoz, és már itt el lehet beszélgetni, meg itt lehet választani, hogy az ember vagy a gyógyszereket választja, vagy az egészséges életmódnak bizonyos pilléreit. Mindre tanácsokkal egybeköti ezeket a beszélgetéseket, amiket be tudunk építeni a mindennapokba.
Egy beteg tapasztalatait hallották, illetve egy egészségesen élő, hát panaszokkal küzdő beteg tapasztalatait, és a jó hír az, hogy a doktor úr is itt van most velünk, mégpedig a budapesti stúdióban. Üdvözlöm dr. Magyar Lóránt, orvost, életmódorvost. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy de öröm, hogy itt lehetek beszélgetni.
De házi orvosként is dolgozik ezek szerint?
Igen, házi orvos vagyok alapjáratban, és vagy nem tudom, hogy alapjáratban mi vagyok. Az életmódorvoslás a szívszerelmem, és régebb óta foglalkozom vele, mint amióta orvos vagyok, és amellett meg mentálhigiénés szakember, lelkész, tréner.
Hát, hallgatók nem látják. Én látom, területe. Hogy mi, te abszolút derűt sugároz, nem csak az arc, az egész testtartása, mozgása is, tehát hogy ez annak köszönhető, hogy ilyen régi szerelem, vagy egyszer csak rádöbbent arra, hogy bizony mi itt egy ilyen szerves egészként létezünk, és ez összefügg a betegségekkel, és majd utána orvos lett?
Azt gondolom, hogy az alaptermészetemhez tartozik a derű, optimizmus, vidámság. Ugyanakkor meg sok munkába is került ez, hát nem feltétlenül magától értetődő. És az egyik legfőbb fogalom, ami számomra az életmódorvosláshoz kötődő, az az életfilozófia. Hát nem az az elsődleges kérdés, hogy hogyan étkezünk, mennyit mozgunk, jó az alvásunk, hanem mi az életszemléletünk. A hálateltséggel, derűvel, optimizmussal, reményteljességgel nézek a mai nap lehetőségeire, történéseire, az teljes egészében befolyásolni fogja a sejtjeim működését, az anyagcserémet, az idegrendszeremet.
Ez hát
az életmódor volt természetesen. Ez már vastagon bizonyított. És ha ezen egy kicsit csiszolgatunk, és döntést hozok afelől, hogy igyekszem azt a szemveget föltenni ma, ami a derűnek a látása, akkor az az egyik legjobb lépés az egészség felé.
Annyira érdekes, amit mond. Én hallottam, hogy például az ember belenéz reggel a tükörbe, és akár erőltetettem mosolyog, akkor is, amikor nagyon nehezére esik elindulni, akkor attól állítólag jobb kedvű lesz. Ez valahogy így érvényes az egészségünkre vonatkoztatva is? Tehát, hogyha felkelek reggel, belenézek a napba, és azt mondom, hogy de szép az élet, mennyi jó dolog történhet ma, akkor az kihat a szervezetemre, nem fognak úgy megtámadni a betegségek?
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos nyitása ennek a témának. Az a modern összetett tudomány, amit úgy hívnak, hogy pszichoneuroendokrinoimmunológia.
De szépen van.
Ez egy összefüggő egység, ami arról szól, hogy a pszichóval kezdődik a fogalom, tehát a gondolat, az érzés, a viselkedés, az befolyásolja az idegrendszerem működését, ezen keresztül a hormonális háztartást, immunrendszer működését. Tehát egyenes összefüggés van a hangulatom, a gondolatom, a döntésem és az anyagcserém, a sejtszintű élettani mechanizmusaim között. Úgyhogy igen, tehát ha tükörben nézve azt mondom, hogy én ma a jót, a szépet, az igazat, az örömet, a derűt választom, panaszkodás helyett a hálaadást választom, ez egy olyan üzenet a sejteknek, minden sejt megkapja ezt az üzenetet, ami arról szól, hogy hatékonyabban működünk, életigenlően működünk, erőteljesen működünk, védjük a rendszert, rendezettek vagyunk, és a rendezettség felé terelődik minden. Tehát ezek az alapkövek.
És ezt én ki tudom váltani, tehát hogy ezt tudom erőltetni, és akkor majd ez ilyen öngerjesztő folyamatként aztán természetes módon is jön.
Így van. Az agyunkban ugyanis össze vannak kapcsolva a dolgok, tehát ha egy mosolyráló grimaszt vágok, akkor az agyamban úgy van kódolva, hogy ehhez az öröm érzése társítható, vagy társul. Ezek szerint az agy azt mondja, aha, van itt egy arcberendezés, ehhez az öröm érzését kell társítani, hozzá is kapcsolja, és mintha benyomok egy kapcsoló gombot, a hangulat elkezd megváltozni.
Érdemes például reggel leírni magamnak, hogy na ezt a pillanatot várom, ami lesz majd a napban, mert ott jó dolog lesz, vagy várom, hogy ez legyen. Tehát érdemes ennyire tudatosan neki indulni?
A várakozásaink, a rákészültségünk, az, amit gondolok, amit hiszek, az egész, egész befolyásolja, hogy mit fogok érzékelni a külvilágból, az észlelésemet befolyásolja. Agyi központok átrendeznek, szűrőrendszereink átrendeződnek, és azokat a dolgokat engedem be, azokba az irányokba teszek lépést, amelyek a célomat szolgálják. Ha az a célom, hogy egészséges legyek, jó érzésem legyek, hangulatom rendezett legyen, akkor abba az irányba mozdulnak az idegi mechanizmusaink és a hormonális mechanizmusaink. Ez egy csodálatos rend, annyira szépséges. Most nagyon belementünk itt már a mélyébe.
De mert annyira szép ez a része, és az jutott eszembe, ugye, hogy olvassuk például Placid atyáról, hogy ő azt a módszert követte egyébként a hasonlóan szenvedő társaival, hogy minden nap végén összegezték, hogy akkor nézzük meg, hogy mi volt jó ebben az egyébként nagyon nehéz napban. Tehát ez a hálaadás akár a nap végén is jó lehet, akkor kizárom azokat a káros tényezőket, amelyek rombolnának engem.
Sőt, azt állapították meg a pszichológiai, egészségpszichológiai kutatás, hogy a hálaadás az egyik legerősebb védőfaktor. Ez nem engedi meg a depressziót, a haragot. Tehát egyszerűen semlegesít egy csomó olyan pusztító, negatív érzelmi mintázatot, amelyek fizikailag is megbetegítő képesek. Visszanyúlhatunk egész Viktor Frankl-ig, ugye a náci koncentrációs táborok korszakáig, és ő mint neurológus, pszichológus, pszichiáter, aki az egzisztencianalízisnek, logoterápiának az atya, ki azt mondta, hogy bármilyen körülmények között lehet az ember, de az embernek szabadsága van megválasztani a reakcióját ezekre a körülményekre. És ez a megválasztott reakció összefüggésben van a túlélési lehetőségeivel és képességeivel. Hát egyenes arányosság van ezek között. Tehát megint oda lyukadunk ki, amit én hangsúlyozok, hogy az életfilozófiával kezdődik. Hát nem lehet életmódváltást, nem lehet gyógyulást elérni, hogyha a szemléletben nincs változtatás. Hát a panaszkodó, lázongó, elégedetlenkedő, frusztrált, dühöngő, haragot tartó lelkiállapottal nem lehet a gyógyulásra szerteni.
De sokszor az ember ebből egyedül nem jön ki. Ilyenkor kell életmód orvoshoz fordulni? Vagy elég, hogyha nem tudom, pszichológushoz, vagy jó baráthoz?
Azt mondanám, hogy első lépésben mindegy is. Első lépésben legyen valamilyen kapcsolatteremtés, amely túlmutat azon a körön, amelyben eddig mozogtam. És akkor megint egy alapszabályhoz lyukadunk, hogy azok a dolgok, az az út, azok a döntések, amelyek elhoztak ide, azok nem fognak elvinni oda, ahol lenni szeretnék. És ahhoz, hogy eljussak oda, például gyógyultabb, megelégedettebb életállapotba, életminőségbe jutni, ahhoz kell a segítség. Egy tanácsadó, egy útmutató, egy támogató, ez lehet egy barát, egy családtag, egy szakember, és a szakember lehet. Hát nem nyüzsögnek az életmód orvosok, mondjuk, hogy jó, akkor én most elmegyek egy életmód orvoshoz, nézzük, van-e ilyen szakrendelés? Hát nincs. De életmód orvosok vannak, és van életmód orvos, most már licencvizsga is, tehát szakvizsgára építhető továbbképzésként, ez egy önálló orvosi disziplina lett már Magyarországon is. Vizsgázni lehet belőle, oklevelet szerezni róla, és életmódorvosként dolgozni. Hát ideális az, hogyha az életmódorvoshoz jut valaki, mert ő együttműködik pszichológussal, dietetikussal, gyógytornásszal, mentálhigiénés szakemberrel, tréner, akivel kell. Hát ő úgymond egy karmester egy zenekarban, összehangolva különböző szakemberek munkáját.
És a komplex egészet látja. Igen. Mielőtt folytatjuk itt a beszélgetést a stúdióban, hallgassuk meg ismét egy másik beteg tapasztalatait, a riporter Bátori Gyöngyvér.
Egy kedvezőtlen lelet Ivánné Gelencser hajnalkát is cselekvésre ösztönözte. A tudatos életmódváltásnak köszönhetően pedig gyógyszerek nélkül sikerült javítania egészségi állapotán.
Februárban elmentem egy vérvételre, és írtozatosan rossz eredményeim lettek, és én akkor már magamtól elhatároztam, hogy itt változtatnom kell, és február közepén eljöttem a házi orvoshoz. És mondtam neki, hogy mit szeretnék, életmódot változtatni, két mankos bottal járni nem tudtam, férjem támaszkodva, az ő segítsége nélkül se fürödni, se öltözni, se járni, semmit nem tudtam, és akkor leültünk, beszélgettünk, és Én nem tudtam, hogy ő életmód orvoslással foglalkozik, elmondtam az elképzeléseimet, hogy én mit szeretnék, és láttam az arcán, hogy mosolyog, és gondoltam, hogy na, akkor ez már jó. Rám szánta az időt, kikérdezte, hogy mit csinálok, hogy csinálok, elmondtam, hogy én kivontam a cukrot, lisztet az életemből, rátértem magamtól az egészséges táplálkozásra, beton biztosan tudtam, hogy ezt akarom, volt egy célom, amit el szeretnék érni. Az, hogy járni tudjak, és randizzak a férjemmel újra. Ez az én titkolt vágyam. Eltelt egy jó pár hónap, és azt vettem észre, hogy tudok járni egyedül. Minden héten kezelésre jártam. Az izmaim le voltak tapadva. Az első 4 alkalom, az a fájdalom, ami akkor volt, az leírhatatlan, de végigcsináltam, mert tudtam, hogy miért kell. Az orvosom is, aki állandóan dicsért, és adta az erőt, hogy ez az Hajnalka, ne adj fel, ügyes vagy, tartsági, és a férjem segítsége, ők ketten, ha ők nem lettek volna, nem biztos, hogy ezt meg lehet csinálni.
Nyilván itt van egyfajta szakmai segítség is, de azért szerintem az emberi oldala talán legalább ilyen fontos, hogyha nem fontosabb.
Ez így van, tehát ő nélkülük biztos, hogy nem sikerült volna. 102 kiló voltam az elején, most vagyok 86. Kimegyek az utcára, az emberek megfordulnak. Jé, hogy megváltoztál, mit csináltál? Nem mondom semmit, csak azt teszem, ami nekem finom.
Kezésen túl mi az, ami még sikerült változtatni?
Tehát sétálok, biciklizek, az kezdettől fogva úgy tettek föl a szobabiciklire, 5 perccel kezdtem. Most már egyedül mászok föl a szobabiciklimre, 1/2 órát is tudok biciklizni, 5 lépést tudtam menni, most már a 10 kilométer is megvolt, egyedül és önállóan, tehát én el vagyok csodálkozva magamon, és élvezem, hogy egyedül tudok fürödni, egyedül tudok költözni, egyedül tudom fölhúzni az oknimat, és ezt tényleg az orvosomnak köszönhetem. Gyógyszer nélkül ez a legfontosabb.
Micsoda boldogságot tud okozni, hogyha az ember képes mondjuk 1/2 órát biciklizni újra, és újra úgy érzi, hogy itt van teljes egészében az életben jelen, és tud örömet szerezni másoknak is. Önök például jártak már életmódorvosnál, mit várnának egy ilyen kezeléstől? Írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja nekünk, hogy kemoterápia alatt végig agykontrolloztam, hogy egészséges legyek. Azt mondtam magamnak, hogy egészséges vagyok, meg fogok gyógyulni, így a kezelés nem okozott nagyobb terhet. Nem tudom, hogy ez például része annak a fajta életmódorvoslásnak, amiről már beszélgettünk itt az iménti percekben dr. Magyar Lóránt orvossal, életmódorvossal, vagy miből áll egy ilyen életmódorvos konzultáció, kezelés egyáltalán?
Hadd kezdjem azzal, hogy én Batéban vagyok házi orvos, ez egy kis falucska Somogy vármegyében. És falusi háziorvosként nyilván az emberek átlagos hétköznapi életéhez illeszkedve, de ugyanakkor mégis felfedezvén azt az igényt, hogy valami mást is szeretnének. Amikor ez a hölgy is, akit bejátszottunk, gyógyszereket szedett, bősége, vérnyomása volt, neheze, nagyon rossz állapotban volt, tehát a megszokott orvosi kezelések mellett, és azt mondta, ez most már kibírhatatlan, nem tudok tovább, és nem akarok tovább így élni, akkor a konzultáció miből áll? Hogy nézzük, hogy élsz most? Mi történik most? Mi az, amit tettél eddig? Mi az, ami ide vezetett?
Tehát megpróbálja kideríteni,
megállapítjuk azt, hogy mi vezetett ide, hol vagyok most.
A szervi bajokon túl.
Szervi bajok mögött mindig vannak mentális programok, viselkedési mintázatok. Hát nem csak csupán, megint azt mondom, hogy életszemléletnél nem lehet leválasztani a kettőt. Az életmódorvoslás nem csak módszertan, hogy eddig ettem a fehér kenyeret, most meg teljes kiürülésű kenyeret eszem, eddig ettem húst, most meg zöldséget fogok enni. Hát ez nem csak ennyiből áll. Ahhoz, hogy tartós legyen, ahhoz kell ez a szemlélet formálás vagy módosítás. És ha egy első konzultációról beszélünk, akkor persze, hogy mi a jelenlegi életviteled, időbeosztás, értékrend, és hogyha azt mondom, hogy életfilozófia, akkor ezt így is lefordíthatnám, hogy mi az értékrended, mi az, ami igazán fontos. Én ettől a hölgytől is, és mindenki mástól, aki életmód orvosi beavatkozást, mert itt nem prevencióról beszélünk, hanem nagyon tervezett terápiás intervencióról, ami nagyon mélyen benyúl a test működésébe, a mentális rendszereink működésébe. Azt a kérdést teszem föl először is, hogy mi a miérted? Miért akarsz változtatni? Mi az, amiért hajlandó vagy megtenni a lépéseket? Mi az a nagy cél, amiért küzdeni akarsz, akkor is, amikor nehéz szakaszba kerülsz?
Játsszuk el, hogy én belépek önhöz a rendelésre. Azt mondom, hogy nekem vannak különböző gyomorpanaszaim. Nagyon nehezen kelek föl, mondjuk nehezen térek magamhoz. De engem már nem is érdekel semmi, nincs is kedvem semmihez. Ilyenkor mit szokott mondani, vagy hol kezdi el? Vizsgáljuk meg, megméri a vérnyomásomat?
Általában nem is a vérnyomásmérés az első, és nem is az, hogy megtapogatom a páciens hasát. Előbb beszélgetek vele egy 10-15 percet, még mielőtt bármi egyéb vizsgálatra sor kerülne. Megkérdezem, hogy és amúgy meg mivel foglalkozik?
Hol a család?
Hol a család? Hogyan tölti a napja? Milyen időbeosztása van? Sok a stressz az életében? Sok a rohanás, kapkodás? Hogyan alsz, alvásra, mert nagyon kimerült lehet, hogy kimerült. Teszem fel, hogy ránézek az arcára, és azt mondom, hogy hát olyan nyúzottnak tűnik egy kicsit, mintha meggyűrte volna valami. Hát elkezdek kihívogatni érzéseket, és az érzések mentén, az élethelyzetek mentén indulunk el. És aztán azt mondom, na, akkor megvizsgálnám, megtapogatom a hasát, mérjük meg a vérnyomását, nézzük meg a testsúlyát. Hát lassan megyünk bele, én nem a testi tünetek oldaláról indulok el, hanem ahhoz kapcsolódom, ami neki fáj, és ez pedig valahogy most az ő élete, ami oda vezetett, hogy ő neki panasza van. Persze lehet, hogy csak az, és tegnap este mit vacsorázott, ez túlzabáltam magam, és most ezért fáj. Ja, hát akkor egyszerű a helyzet. Hát alapvetően azért igyekszem elkülöníteni a rendelőben azt, hogy itt most egy egyszerű kisiklás van, és egy tüneti kezelés, vagy oldjuk meg gyorsan, oltsuk el a tüzet, vagy pedig mélyebb szándék van, és tényleg az, hogy most már meg szeretném oldani ezt a lehetetlen helyzetet.
Tudja, szerintem rengeteg ember álmodik ilyen házi orvosról, rengetegen mennek azért az orvoshoz, hogy valaki végre törődjön velem, mondja meg, hogy mi a bajom tulajdonképpen, de hát erre azért ritkán van idő. Önnek miért éri meg mégis ennyi időt egy-egy beteggel foglalkozni?
Erre nincs más jó válasz, csak az, mint a szenvedély. Ez nekem elhivatottság, életküldetés. Hát én nem vagyok rest azt mondani a páciensnek a betegrendelés kellős közepén, és van rá 10-15 percünk, hogy a rendelés után, vagy holnap egy óra, akkor jöjjön el, és egy egész órát fogunk tudni beszélgetni. Többször jött vissza hozzám ez a visszajelzés, hogy hát még nem találkoztunk ilyen, hogy ennyi időt szánt rám egy orvos. Kikérdezett, meghallgatott, figyelt rám, megfogott, megtapintott, megvizsgált, érdekelte az életem. Első körben bizalmat építünk, nem módszertant, nem műszerek jönnek elő. És néha azt mondom a páciensnek, hogy jó, most a rendelőből menjünk át a másik terem, ez egy beszélgetős szoba, erre a célra van berendezve. Nagyon szép színekkel, hangulattal, dekorációval, és ott leül valaki, és elkezd beszélni az életének a történéseiről, a nyűgjeiről, a bajairól. Vagy átmegyünk a másik rendelőbe, ahol mondjuk Bowen kezelést végzek rajta, vagy egy Bowen kezelés után 10-15 percet, ez egy manuálterápiás technika, lágy szöveti manuálterápiás technika, derékfájás, nyakfájás, hátfájás, válfájdalom, könyök, stb. Megkezelem, utána leül, lenyugszik, és nem siet, és elkezd mesélni az életéről. Miért? Mert az érintés bizalmat teremt. Kihív, megszólít. Azt érzi a páciens, hogy biztonságban van. És nálam biztonságban van. Megteremt. Egy mentálhigiénés szakember, hogy 25 éve. Hát néha azt mondom, hogy hát itt nem a hasfájásról kell beszélgetnünk, hanem a szorongásairól, a családik, a házasságáról. És amikor ezek megszólításra kerülnek, akkor aztán mondja, hogy ó, doktor, pánikbeteg vagyok. De eddig ezt nem mondtam senkinek. Tudunk ezzel is dolgozni? És tudunk ezzel is dolgozni.
Annyi minden jut eszembe ennek kapcsán, amit mond, és olyan kevés időn.
Rövid az idő, és az életmódorvoslás nagyon gazdag.
Csak azon gondolkodtam, hogy milyen jó lehet maguk felé a faluban járni akkor mostanság, mert sokkal több mosolygós ember lehet arra felé, és remélhetőleg kevesebb beteg is, de hogy ezekre a feladatokra, amelyeket most ön végez, valamikor a falu közösségében azért csak megvoltak az emberek, mert hogy ilyesmi feladatot töltött be, hát elsősorban ugye a nagy család, vagy valaki a családon belül, de akár a szomszéd, a pap, vagy a tanító is. De ezek eltűntek, ezek az emberek, és lehet, hogy ez is betegít.
Eltűntek a szociális megtartó hálók. Most lelkipásztor és katolikus áldon diakónusként lelkipásztori szolgálatom is van, és ennek a hiányát is látom a faluban. Most igény az meg, amint megszólítjuk az igényt, mutatkozik is, felhangosítódik. És ezért azok a programok, amiket meghirdetünk, most alapítottunk mi ott a rendelőhöz kapcsolódóan egy életmódcentrumot, ez a LÉC, a lépésváltó életmódcentrum, ahol magasabb szintre emeljük a LÉC-et, ami az egészség, tudatosságot, életminőséget, személyes felelősségvállást illeti, és ahogy megfogalmazunk programokat, óvodás egészségnap, egészségóra minden hónapban van, sétakör a mezőn, és jönnek az emberek nem csak a helyből, hanem Kaposvár, Dombóvár vonzó körzetéből, máshonnan is. Jön az érdeklődés, hogy ó, ez nagyon tetszik, ez nekünk nagyon kell, és legyen még, hozzá szeretnénk ehhez járulni, fölvirágoztatjuk az erkét, a kertet, és de csodálatos dolgok születnek, mert az emberekben megszólításra kerül az, hogy tenni akarok valamit a jóért, a szépért, az egészségemért, másokért, és ez közösségteremtés, nem csak gyógyítás, közösségteremtés is. Hát az életmód orvoslás az nem csak a testi bajok kezelésével foglalkozik. Foglalkozik a stresszkezeléssel, a közösségi társas kapcsolatokkal, az érzelmi nyűgökkel. Hát egy sokkal kiterjedtebb, átfogóbb, annál is inkább, mert az ember egészét tekinti. És ha most a hivatalos életmódorvoslást nézzük, ez nagyjából ilyen 20 éve létező önálló orvosi ágazat.
De hány ilyen orvos van Magyarországon?
Hát ilyen nincs másik. Hát vannak életmódorvosok ilyen beállítottsággal, de ezzel a komplexitással, hogy a háziorvosi, a mentálos, a spirituális vonalon, közösségépítő vonalon, tehát ilyen egységesen kezelve ezt, és hogy ennek most van egy bázisa, és mondhatni, hogy most a Bati háziorvosi rendelő mellett levő centrum, a lépésváltó életmódcentrum, az egy bázisa ennek a szemléletnek, ami kitágítja ezt. Én ugye Buteyko légzés specialista is vagyok, és nagyon hangsúlyozom a légzés fontosságát. Ez mondjuk máshogy hiányzik a hivatalos életmódorvosi pillérek között, nem szerepel. Miközben az összeset meghatározza a légzés minősége, a légzés optimális.
Tehát ott kezdődik az életünk.
Ott kezdődik, és ott is fejeződik be, hogy abba hagyjuk. Hát nagyon sokban függ. Az ember jelleme, erkölcsi magatartása, én ezt is behozom, ugyanis a bűntudat gyötör, és tudom, hogy rosszat tettem, és ez az önmarcangolás, ez egy megbetegítő tényező. Hát jó ezeket kitenni, napfényre hozni, ezeket is valahogy letenni, akár meggyászolni, elengedni. Szóval csak úgy csipegettünk, most morzsákat hozok ide, kitágítva azt a látást, hogy milyen lehetőségek vannak az életmódorvoslásban.
Hát attól tartok, hogy Baté majd hirtelen megfog. Lassan kifut az időnk, és nagyon sok üzenet érkezett, bár írja egy hallgató, hogy Székelyben is ilyen orvos van, aztán van, aki azt mondja, hogy hormonok miatt ízületi fájdalmaik vannak. Elkezdtem sportolni, mozogni, folyadék, csökkent az ízületi fájdalom, és nem idegeskedek semmin, stresszmentes életet próbálok élni, kizárni a rosszat. És persze nagyon sok konkrét üzenet érkezett önhöz, és azt mondja egy hallgató, hogy sok-sok ilyen drága tudatos házi orvos kellene. Így tovább, sok erőt, köszönjük, hogy ilyet hallhatunk. És mondom, tehát szerintem ott a LÉC centrumban is hamarosan megnövekszik a paciensek száma. Erika írja nekünk, hogy legyünk szívesek bemondani ennek a doktor úrnak a nevét. Szeretnék egy ilyen házi orvoshoz tartozni. Bemondjuk természetesen a doktor úr nevét, és nagyon szépen köszönöm, hogy felutazott hozzánk. Dr. Magyar Lóránt, orvos, életmódorvos volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
A délelőtt mai bűsora ezzel a végéhez érkezett. Én a szerkesztő Herceg Tibor, illetve a hangmester Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Holnap hallhatnak arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki a nyár, a nyaralás folyamán nagyon sok selfit, fotót közöl a különböző közösségi felületein, és mit árul el rólunk, hogyha nem tesszük ezt. Most hamarosan hírek, majd a Hely című műsorunk következik. Ezt a műsort a mediaclick.hu oldalon hallgathatják meg újra. Viszont hallásra!